és ne vigy minket kísértésbe. Thomas Manton prédikációja a Mi Atyánk 6. kérése alapján. Most a 6. kéréshez érkezünk, mely kétszeresen van kifejezve. Negatív formában, ne vigy minket kísértésbe, és pozitív formában, de szabadíts meg minket a gonosztól. Az első mondat inkább a megelőző kegyelemre összpontosít, hogy ne essünk bűnbe. A második a helyreállító kegyelemre, hogy ha bűnbe estünk, ne győzettessünk le általa, ne vegyen erőt rajtunk, hanem nyerjünk szabadulást az Úrtól. Itt tehát azért imádkozunk, hogy ne kísértessünk meg. Vagy, ha az Úr jónak látja, hogy megkísértessünk, a kísértés ne vegyen erőt rajtunk. Vagy, ha mégis erőt vesz rajtunk, ne győzzön le teljesen bennünket. Amint az előbbi kérés a bűn vétkességével foglalkozott, úgy ez a kérés a bűn erejével és uralmával kapcsolatos. Ebben az első részben, és ne vigy minket kísértésbe, először figyeljük meg a rettegett gonoszt, vagy azt, ami ellen imádkozunk, és ez a kísértés. És másodszor figyeljük meg az elhárítás módját. Ne vigy minket! És ez a kifejezési forma feltételez, vagy magában foglal valamit hallgatólagosan, és valamit ténylegesen kér, és kifejez. Valami hallgatólagosan benne foglaltatik, feltételezve van. És pedig, Isten gondviselése. Amikor azt mondjuk Istennek, ne vigy minket, tulajdonképpen elismerjük az ő uralmát a kísértések felett. Továbbá feltételezve van Isten igazságossága, és az, amit mi érdemlünk, hogy a korábbi bűnökért Isten joggal engedi meg, hogy a gonosz megessék velünk. Ó, gyakran ingereltük az Urat, hogy bíróilag méltányosan jár el, ha engedi, hogy megkísértessünk. Feltételezi továbbá a mi gyengeségünket, hogy képtelenek vagyunk megállni egy ilyen kritikus helyzetben a saját erőnkből, és ezért fordulunk Istenhez. Valamit sajátosan is kérünk, és pedig vagy azt, hogy őrizzen meg a kísértéstől, vagy ha mégis úgy látja jónak, hogy ránk bocsássa azt, adjon kegyelmet annak legyőzésére. Ezekről a dolgokról fogok szólni a maguk rendjén. Először szólok az elhárítandó gonoszról. És innen jegyezzük meg az alaptanítást, tételt, hogy a kísértések általánosan előforduló bajok, melyekkel naponként szembesülünk a jelen való világban. És itt ki fogom fejteni a kísértések természetét. Néhány észrevételt fogok tenni velük kapcsolatban, és feltárom ennek okait. Szólok hát először a kísértések természetéről. Mi a kísértés? A kísértés nem más, mint kipróbálása vagy megvizsgálása egy bizonyos dolognak vagy személynek. Milyen az, és hogyan viselkedik, mit tesz? És ilyen értelemben olykor azt mondják rólunk, hogy Istent kísértjük, és máskor meg Istenről van mondva, hogy kísért bennünket. Azt mondják rólunk, hogy Istent kísértjük, amikor ki akarjuk próbálni, vajon olyan-e ő, ami ennek igéje állítja, egyrészt fenyegető ítéleteiben, másrészt ígéreteiben. Zsoltár 95.9. Ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. Kísértették Istent, amikor gyakorta próbára tették őt. Mellesleg megjegyzem, hogy kétféle módja van Isten kísértésének vagy próbálásának. Vagy a kötelesség teljesítésének útján, vagy bűn által. A kötelesség útján, amikor várjuk az ő ígérete beteljesedését. Ilyen értelemben találjuk ezt Malakiás 3.10-ben. Próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rejátok áldást bőségesen. Jöjjetek, hozzátok be a tizedet és az áldozatokat, Isten azt akarja, hogy megkapja az őt megillető részt. És próbáljátok meg engem ezzel, mondja. Isten mintegy aláveti magát a tapasztalati próbának, amikor várjuk a megígért áldást. Eképpen próbára tesszük Istent, és kipróbáljuk az ő igéjét. Zsoltár 18.30. Az Úrnak beszéde tiszta, kipróbált, angolban. Pajzsuk ő mindazoknak, akik benne bíznak. Mindazok, akik ráépítenek, akik várnak Istenre, hogy lássák, mit fog tenni, azok tapasztalni fogják, hogy beszéde igaz és beteljesül. Soha senki sem épített még rá alaptalanul, és nem várt annak beteljesedését hiába. Aztán kísértjük őt bűnös módon. Az ige szerint számos módon kísértjük Istent. Például, amikor Istent oda akarjuk tenni, hogy elégítse ki képzeleteinket és testi óhajainkat. Megkísérték Istent az ő szívükben, ennivalót kérvén az ő kívánságuk szerint. Zsoltár 78.18. Aztán, amikor nem akarunk hinni benne, csak a magunk által felállított feltételek szerint. Vagy, amikor a magunk eszközeire korlátozzuk őt, vagy az általunk elgondolt időre, vagy eljárási módra. Vagy, amikor valami rendkívüli bizonyítékát igényeljük az ő létezésének, erejének és jóságának. Vagy, amikor kihívást intézünk ellene, és látni akarjuk, vajon megbüntet-e minket, amikor kész akarva vétkezünk ellene? Nos, mindezen esetekben elmondható, hogy Istent kísértjük bűnös módon. De nem erről kell én most beszéljek, ezért tovább megyek. Amint az ember kísérti Istent, úgy az ember maga is kísérthető. Nos, az ember kísértetik először Istentől, másodszor a sátántól, harmadszor saját szíve által. Először nézzük az embert Isten által kísértve. 1 Mózes 22.1 És lőn ezeknek utána az Isten megkísérti Ábrahámot. Hogyan mondható, hogy Isten kísérti az embert? Nos, ez akkor történik, amikor kipróbálja azt, ami bennünk van. 5 Mózes 8.2 Hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Megvizsgálja, hogy kegyelem vagy bűn van-e a szívünkben. Megvizsgálja, mi van ott a kegyelemből. Így az Úr megpróbál minket nyomorúságok által, ígéretei beteljesülésének látszólagos elhalasztása által, és más módokon keresztül, melyek szent természetével összhangban vannak. Megkísért nyomorúságok által, mert ezek próbáknak neveztetnek, 1 Péter 1.6, mivel így kell lennie szomorkodtok különféle kísértések között. Az evangélium miatti üldöztetések is kísértéseknek neveztetnek. És ugyanígy Isten ígéreteinek késleltetése is. Isten olykor megpróbál minket az ő ígérete beteljesítésének halogatása által, amint Zsoltár 105.19-ben találjuk. Amíg szava beteljesült, az Úr beszéde megpróbálta őt. Vagyis, amíg az ígéret beteljesedett és megvalósult. Egy ember próbára titetik a szívében levő minden kegyelem vonatkozásában. Aztán Isten megvizsgálja, milyen romlottság van még bennünk. Ezt alkalmak felajánlásával, vagy kegyelmének megvonásával teszi, illetve úgy, hogy engedélyt ad a sátánnak, hogy kísértsen minket. Egyrészt gondviselésében sajátos alkalmakat nyújt nekünk. Isten ilyenkor próbára tesz minket, olykor szükség által, máskor meg a bőséggel. Szükség által, lásd János 6.5.6, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Kérdezte Krisztus Fileptől, és ezt azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akart tenni. Krisztus kipróbálja követőinek úgy a gyenge, mint az erős pontjait, és gyakran ilyen módon teszi próbára őket, amikor sok száj van és kevés az étel, és az ember nem tudja, milyen úton jön a megoldás. Az Úr megpróbálja őket, hogy lássa, vajon csak a külső lehetőségekre és valószínűségekre néznek, vagy megbíznak s megnyugszanak Isten ígéretében és az ő mindenre elégséges voltában. Vagy megpróbál testi bőséggel és gazdagsággal, hogy lássa, vajon elfeledkezünk-e róla. Megvallom, nem emlékszem, hogy próbának lenne nevezve az írásban ez, csak némiképp azon a helyen, 5 Mózes 8.16, aki mannával étette téged a pusztában, hogy megsanyargasson, és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután. Talán a próba abban rejlett, hogy csak annyiuk volt, amennyi a kezüktől a szájukig ért. Vagy, mivel nem olyan étel volt, amit kívánságok szerint óhajtottak, hanem amilyet Isten jónak látott számukra. Te mégis, bár a jólét nincs így nevezve, bizonyára ez is egy próba. Lásd, Példabeszédek 39. Gazdagságot ne adj nekem, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr. A bennünk levő kívánság sokszor kísértésnek bizonyult, és a kegyesek sokszor elestek már miatta, és meg kellett tanulniuk a bővelkedést, épp úgy, mint a szűkölködést. Lásd, Filippi levél, 4. rész 12. vers. Szükség volt megtanulniuk, hogyan kerüljék el a bőség állapotának csapdáit. Dávid számára ez próba volt. Mialatt a pusztában bujdosott, oly gyöngétség volt szívében, hogy szíve megindult, amikor Saul ruhájának szélét levágta, mikor üldözve volt, akár egy fogolymadár a hegyeken, lefelvándorolva erdőből erdőbe. Ám de amikor palotája tetején sétált Jeruzsálemben, vérontásba és tisztátalanságba esett. És ezért anyagi jó állapota próba volt számára, és elbukott benne. Bármilyen nemes állapotú volt is szívében előbb, és elterülve hevert, míg Nátán próféta által helyre nem állítatott. És bizonyára a gonoszok számára ez egy igen nagy kísértés, aminek Isten ítélete és intézkedése által rendszerint ki vannak téve. Világi jóléttel sújtja őket Isten. És ez részét képezi sorsuknak, hogy a porba íratnak be, Jeremiás 17.13. És ennek megfelelően Isten így szól, Jeremiás 6.21. Imé én akadályokat szerzek a népnek, és megbotlanak bennük az atyák és fiak együttesen. Hogyan szerzi Isten az akadályokat? Ha az emberek szeretik és keresik a bűnt, Isten méltányosan jár el, amikor alkalmakat ad nekik erre. Ad nekik olyan külső körülményt, mely tör lesz a részükre, mint ahogy mi is, egy szolgát, akire okunk van gyanakodni, megpróbálhatunk úgy, hogy valamit útjába helyezünk, hogy lopós hajlama lelepleződjön, anélkül, hogy méltánytalanul járnánk el vele szemben. Így Isten is a gonoszoknak, akik szívüket megkeményítik vele szemben, megadja szívük kívánságait és a világi örömöket, és így ejti el őket. Aztán Isten úgy szintén megpróbál minket kegyelmének megvonása által, mint látjuk 2 Kronika 32-31-ben. Elhagyja őt az Isten, hogy megkísértené őt, és meglátná, mi volna az ő szívében. Szükséges olykor meglátnunk gyengeségünket is, épp úgy, mint erőnket. Azt, hogy mennyire képtelenek vagyunk megállni a kegyelem nélkül. Hogy így aztán belássuk és átérezzük, milyen alapon állunk. És ez kísértés nélkül nem igen lehetséges. Aztán Isten megpróbál minket azáltal, hogy megengedi a sátánnak és az ő eszközeinek a kísértéseit. Mert bizonyára ezek nem az ő bölcs gondviselő intézkedései nélkül történnek. Jób 12.16. Ővé az eltévejedett, és aki tévelgésbe visz, vagyis az ő teremtményei. És semmi sem történhet, semmi ilyen dolog nem érhet Isten gondviselése nélkül. Lásd ezt Krisztus esetében, Máté 4.1. Azt mondja, hogy viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. Vagyis a jó és szent lélek által volt vezetve, hogy megkísértessék a gonosz lélektől. Ugyanezt látjuk, ha 2 Sámuel 24.1-et összevetjük 1 Krónika 21.1-el. Isten indította Dávidot, és a sátán felingerelte Dávidot a nép megszámlálására. Vagyis Isten ráengedte a sátánt Dávidra, hogy véghez vigye az ő gondviselésének igazságos szándékait. És azok a tüzes nyilak pár közvetlenül a sátán kézivéből szádosnak felénk, mégis Isten tegzéből valók. Isten, mint igazságos bíró, átadhat minket a sátánnak, mint az ő végrehajtó szolgájának, kivégzőjének, hóhírjának. Nos, tehát ez Isten kísértési módjának egyike, amikor engedélyt ad a sátánnak a kísértésre, és a sátánnal meg az ő eszközeivel Isten próbál bennünket. 5 Mózes 13.1.3. Mikor te közötted jövendőmondó vagy álomlátó támad, ne hallgass rájuk. Miért? Mert az Úr, a ti istenetek kísért titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti isteneteket teljes szívetekből és teljes lelketekből. Isten tehát kísért és kipróbál. Amikor megtévesztések vesznek körül, és a tévejgéseket feszegetik az emberek, azért van, hogy a kipróbáltak nyilvánvalóká legyenek. 1 Korintus 11.19. Isten megengedi, hogy a tévejgések és eltévejítések szelei fújjanak, hogy a búza megkülönböztessék a polyvától, és megláthassa saját népét, hogy vajon a hit igazságait megfelelő bizonyság alapján fogadtuk el, vagy csak úgy mendemonda alapján. Mindezen módokon elmondható, hogy Isten megkísért minket. Most ezzel kapcsolatban vegyétek ez alapelveket. Isten kísértése nem önmaga számára való informálásként szolgál, hanem hogy felfedje az ember lényét önmaga előtt és mások előtt. Nem azért teszi, hogy ő tudomást szerezzen, mert ő messziről ismeri gondolatainkat. Zsoltár 139.2. Vagyis nem csak az esemény végkifejletét ismeri, s a közeli dolgok végmenetelét, hanem tudja a legtávolabbi előkészületeket is. Tudja, milyen gondolataink lesznek, és milyen lelkület munkálkodik bennünk. Miként egy ember fent a levegőben, a magasból láthatja egy folyónak úgy a forrását, eredetét, mint egész folyását és annak tengerbe torkollását is, és mindezt egyszerre, míg egy másik ember, aki csak a parton áll, csak azt a vizet láthatja, mely ott folyik el. Isten lát minden dolgot, azok forrása és oka, valamint azok kimenetele és vége szerint. A lényeg tehát azon van, hogy Isten megpróbál bennünket azért, hogy ami még ismeretlen volt előttünk, s ami szívünk mélyén lapult, felfedeztessék számunkra. Hogy ne fuvalkodjunk fel azzal, amink nincs, s hogy abból a gonoszból, ami rejtve volt szívünkben, kigyógyulhassunk, amikor azt felfedeztetik. Másrészt pedig arra szolgál, hogy a kegyelmi erény ne heverjen szunnyadozva, tétlen, halott módra, hanem napfényre kerüljön, s felragyogjon az ő dicsőségre és tiszteletére. Aztán megállapítható, hogy Isten kísértése mindig jó és jó célért történik. Az ő kísértése vagy irgalomban, vagy ítéletben megy végbe. Irgalomban, amikor kipróbálja övének kegyelmi erényeit, vagy amikor különösebben fel akarja fedni gyermekeinek tévedéseit, s mindez javukra szolgál. Amikor övének szívét próbálja meg az Úr, kétség nem férhet hozzá, hogy ez hasznukra van. Amikor kegyelemmel ruház fel egy embert, akkor ő, anélkül, hogy vádolható lenne jóságában, próbára teheti őt, és használhatja teremtményeit arra a célra, amelyre őket szánta és alkalmassá tette. Mint ahogy egy ember, ki elkészített vagy megvásárolt egy dolgot, kipróbálhatja azt, s megvizsgálhatja annak erejét. vagy amikor eljárása gyermekei gyengeségének felfedésére irányul, ez is jó és javukra van. Épp olyan ez, mint amikor valaki próbának tesz ki egy kiukadt edényt, azzal a szándékkal, hogy azt befoltozza. Így, amikor Isten kemény fenyítésekkel kísért meg bennünket, vagy valamilyen más módon, ez javunkra van. Zsidók 12.10. Valóban javunkra teszi, hogy szentségében részesüljünk. Egy ember, aki rejtett betegséget hordoz magában, meg lehet, hogy járás vagy erőltetés folytán a betegség feltűnik, s ez javára van. Jobb, hogy nyilvánosságra kerüljön, hogy idejében kezelhesse, mint hogy lappangva testében rejtőzön, míg végül halálát okozza. Így javunkra van az, hogy romlottságunk és gyengeségünk felfedeztessék, hogy azokból kigyógyuljunk, és egészségesekké váljunk. Ó, de van úgy, hogy Isten ítéletében sújt valakit. És mégis ez is jó célt szolgál. Ugyanis az ő dicsőségére és egyházának javára van, noha nem válik javára gonoszoknak. Az egyház javára történik, ha az álnokság és gonoszság, ahol még előfordul, időben felfedeztetik. Példabeszédek 26.26. Elfedeztethetik a gyűlölség csalással, de nyilvánvalóvá lesz az ő gonossága a gyülekezetben. Azaz, hogy a gonosz erőre ne kapjon, ne tegyen szert hírnévre, nehogy az egész vallásban kárt tegyen. És úgy szintén Isten dicsőségére van az, ha az emberek annak látszanak, amik valójában. Itt Isten igazságán semmi folt sem esik emiatt. Ha valaki felbont egy edényt, és belőle szagos, romlott ital vagy mérges folyadék ömlik, a hiba nem abban van, aki felbontotta, hanem magában a tartalomban. Aki kidugaszolta vagy feltörte, csak felfedte, ami benne van, hogy amennyiben ízetlen, a szennyvíz csatornába önthesse. Éppen így nem Isten a hibás, ki kifakasztja, feltedi és folyásnak engedi romlottságunkat. A baj mi bennünk van? Szívünkben vannak azok a dolgok, melyek nyomban felfedetnek, mihelyt Isten próbára tesz minket. Egy további alapelv. Isten senkit sem kísért, ha a kísértést sajátos értelemben bűnre való csábításként vesszük. Jakab 1.13. Senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, és ő maga pedig senkit sem kísért. Figyeljétek meg, az apostol bebizonyítja, hogy ilyen értelemben Isten nem kísérthet, mivel ő változhatatlanul szent az ő természetében. A kísértésben különbséget kell tennünk a tulajdonképpeni próba és a bűnre való csábítás között. A próba önmagában Istentől van, de a bűnre való csábítás és ösztökélés a sátántól és önmagunkból származik. Isten bűnre senkit sem késztet. Igaz, Isten megpróbálhat minket, háborgathat minket, megzavarhat, gyakorolhatja, echeti hitünket, reményünket és türelmünket. Isten a szerzője a nyomorúságunknak. De az ördög a szerzője a bűnünknek, ki maga is vétkezett, és másokat is bűnre csábított. Továbbá, megjegyezhetjük, hogy amikor azt mondjuk, ne vigy minket kísértésbe, nem kérünk teljes felmentést Isten próbáitól, hanem csak az azokban levő ítéletnek az eltávolítását kérjük. Nem kérünk teljes felmentést, mert így ki kellene mennünk a világból, hisz amíg ebb földön élünk, itt minden élethelyzet egy-egy próba számunkra, sőt, minden élvezet is az. A nyomorúságok és bajok többé-kevésbé megpróbálnak minket, és ezért a kísértés ilyen értelemben egy szükséges részét képezi annak a hadviselésnek, melyet fel kell vállalnunk és meg kell harcolnunk, míg a világban vagyunk. A jólét is megpróbál bennünket, hogy kitűnjék, ha Istenre nézünk-e akkor, amikor minden jó sikerül és jól megy sorunk. És a szükölködés is alaposan megpróbál, hogy kitűnjék, tudunk-e türelmesen az Úrra várni és benne bízni. De a próbákban való ítélet elhárítását kérjük, hogy ne ítéletként jöjjenek azok ránk. Vagy másként szólva azt kérjük, hogy a ránk mért próba úgy legyen mérsékelve, hogy megállhassunk és el ne bukjunk alatta. Mikor jön egy próba ítéletként? Amikor nincs mérsékelve és erőnk felett való, akár jó sors útján, akár szükség útján, de főként viszontagságos szükséghelyzetekben, mert főként ez van próbának nevezve az írásban. Amikor óriási és erőnk felett való. 1 Korintus 10.13. Isten megígérte övéinek, hogy nem hagyja őket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetik. Isten vezetése igen gyöngéd. Miként Jákob a gyermekek lépése szerint vonult előre útján, ahogy a gyengék képesek voltak haladni, úgy Isten népe erejéhez képest, azzal arányosan méri bánásmódjait, nem érdemük szerint bánik velük, hanem figyelembe veszi, mennyi az, amit elbírhatnak. Vagy távol tartja a nehezebb próbákat, vagy nagyobb erőt ad azok elviselésére. Szeretetének édesebb átérzését, vagy kegyelmi támaszának és fenntartó jóságának nagyobb mértékét nyújtja. Egy gyermek elterülne azon teher alatt, melyet egy erős vál minden panasz nélkül elvisel. Nos, ez az, amit kérünk Istentől, az ő ígérete szerint, hogy a ránk mért kísértést mérsékelje, s ne legyen az túl kemény számunkra. Vagy másként Isten kísértése ítélet számba megy, amikor bűnlevaló késztetésnek bizonyul. És így Isten kísértésével, melyet javunkra szánt, mi visszaérünk, és belőle alkalmat veszünk a bűnre, mint ahogy történni szokott, amikor zugolódunk a kereszt alatt, vagy e világi jólétünket a testi kívánságok táplálására fordítjuk. Nos, hogy elejét vegyük az ítéletnek, mely ott lehet a kísértésekben, minden próbában, mely bennünket ér, jobban kell félnünk Isten megsértésétől, mint saját sérelmeinktől, vagy az ördög erejétől, vagy bármi kellemetlenségtől, melyek felgyűlhetnének kárunkra azokban a természeti bajokban, melyekkel szembesülünk. Ez volt Pál vigasza, amikor élete végéhez közeledett. 2 Timóteus 4.18. Az Úr megszabadított engem az oroszlán szájából, és megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára. És úgy szintén a jó dolgokban, melyeket élvezünk, jobban kell félnünk attól, hogy Istent megsértsük velük, mint jólétünk elvesztésétől. Ha egy ember elveszti világi javait, a veszteség még bepótolható. De ha Isten kegyét veszti el, ezt a kárt semmilyen világi jóléttel nem lehet bepótolni. Továbbá megegyezhetjük, hogy a szenvedőleges bajokat, nehézségeket, melyek általában Isten gyermekeinek próbatételeit képezik, nem kell keresnünk, de alázattal el kell fogadnunk, amikor Isten rajánk bocsátja őket. Nem kell keresnünk ezeket. Máté 16.24. Ha valaki tanítványom akar lenni, vegye fel az ő keresztjét. Amikor világos, hogy az a mi keresztünk, vagyis amikor ott van az utunkban, és nem térhetünk ki előle, akkor vegyük fel azt, és válunkat készítsük elő a hordozására. Lásd Jakab 1.2. Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Nem azt mondja, hogy amikor kísértésekbe rohantok, hanem amikor kísértésekbe estek. Nem szabad azokat kész akarva magunkra vonnunk. A nyomorúságokat nem kell keresni és kívánni, de hasznosítanunk kell őket, amikor részünk van bennük. Mi keresztjének sohasem tudjuk, mi az, ami jó számunkra. Olykor megkérdőjelezzük Isten szeretetét, mivel nincs részünk nyomorúságokban és próbákban. Aztán később megkérdőjelezzük szeretetét, mivel csak is nyomorúságban van részünk. De mindezen dolgokban Istenre kell bízzuk magunkat. Nem kell kívánjuk a nehézségeket, de el kell viseljük türelmesen és csendesen, amikor Isten ránk helyezi azokat. Továbbá néhány szót azon próbákat illetően, melyek Istentől jönnek. Amikor Isten megkísérti vagy megpróbálja az övéit, irgalomban nagy gondoskodást tanúsít irántuk próbáik alatt. Mint egy ötvös, amikor kohóba veti ércét, nem mozdul el mellőle, hogy többé rá se nézzen, hanem ott ül és figyeli, nehogy túlhevüljön, nehogy kárba menjen, vagy elveszem belőle valami. Így olvassuk Malakiás 3.3-ban, és ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Az Úr figyelemmel vigyázza az övéit, amikor próbák alatt vannak. Hogyan mérsikelje nyomorúságukat, hogyan üdítse fel őket megfelelő segítséggel, hogy mindez javukra váljon, és meg nem esítse őket. Aztán megjegyezhetjük, hogy ha bár próbáinkban gyengeséget épp úgy nyilvánítunk, mint kegyelmi erényeket, mégis a gyengeségek meg kell szűnjenek. Emlékeznetek kell, hogy a gyengeség azért tárul fel, hogy eltávolítassék, s a kegyelem pedig azért mutatkozik meg, hogy megerősítessék. Amikor az aranyat és ezüstöt próbálják a kemencében, ott nem csak tiszta nemes fémet találnak, hanem úgy szintén salakot vele elegyítve. De úgy fedezik azt fel, hogy elválaszthassák az aranytól. Nos, ilyen a próbánk is. Sok salakot és bűnt fed fel bennünk. De ez a mi vigaszunk, hogy úgy fedi fel a bűn, hogy az a bűn megöldökléséhez vezet. Ezért mondja Jób 23. rész 10. versében, ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany. Vagyis megtisztítva, megfinomítva, és a salaktól teljesen leválasztva. Aztán Isten megengedi, hogy a sátán és az ő eszközei kísértsenek minket, úgy, hogy ez az ő dicsőségére és a mi javunkra szolgáljon. Az ő dicsőségére, hogy az ő ereje kinyilvánítassék a mi megőrzésünkben, a belénk helyezett kegyelem fenntartásában. 2 Korintus 12.10. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Örülnünk kell azon, hogy Isten megdicsőítetik, még ha ez kellemetlenségekkel is jár részünkre. És ez javunkra is szolgál, kigyógyít büszkeségünkből és dicsekvésünkből. Amikor Péter felfúvalkodott az ő erejével, akkor Isten hagyta, hogy megkísértessék a szolgálólány által. Máté 26.33-37. És megegyezhetjük azt is, hogy amikor Isten engedélyt ad a sátánnak, hogy zaklasson, s így gyakoroljon minket, akkor, még ha a győzelem késik is, mégis, ha kegyelmet ad nekünk a harcra, és fenntart bennünket a csatában, ez egy nagy irgalom az Úrtól. Mert így bánt Pállal is, amikor a sátán angyalával volt dolga. A sátán volt abban a bajban, bármi volt is az. Istentől csak ezt a feleletet kapta. 2 Korintus 12.9. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Háromszor volt Istennél, és akkor nyerte ezt a feleletet, és csak ennyi volt. Elég az én kegyelme. Jézus Krisztus az ő tusájában és harcában feleletként támogatást nyert, és így meghallgattatott az ő Isten félelmében. Tehát, ha Isten erőt ad a léleknek, ez egy felelet, még ha nem veszi is el a próbát. Ennyit tehát azon kísértésekről, melyekkel Isten kísért bennünket. Másodszor, amint vannak Istentől jövő kísértések, úgy a sátántól is jönnek kísértések, ki kísértőnek neveztetik. Máté 4.3. Nos, az ördög kísértései gonoszak és gonosz széllal történnek. Hogyan kísért az ördög? Hát kísért a tárgyak elénk tárásával, mint Lukács 4.5-ben, megmutatá néki, Jézusnak a világ minden országait egy szempillantásban. Nem volt mihez kezdjen oda benn, Krisztusban nem volt semmije, ezért külső tárgyakat tárt eléje. Így kísért az ördög minket is egy kíváncsi szemmel, hogy hozzányúljunk, s magunkhoz vegyük a tárgyat, hogy csalétek és tőr legyen a lelkünk számára. Ákán maga bizonyságot tesz erről, Józsué 7.21. Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst és egy aranyvesszőt, és megkívántam ezeket, és elvevém ezeket. Láttam, megkívántam, elvettem. A szem kelti fel a kívánságot, és a kívánság az, ami aztán a véghezvitelre sarkal. Így találjuk ezt Példabeszédek 23.31-ben. Ne nézd a bort, mély veres szint játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását. Könnyen alácsúszamlik, végre, mint a kígyó megmar. Ha nem csukjuk be lelkünk ablakait, e pestises csapás érzékeinkbe is betolakszik. A szív meg van romolva azon tárgyak folytán, melyeket érzékeinkkel befogadunk. Amint megrontotta Évát is, először az érzékei szintjén közelítve meg őt. A tiltott gyümölcs ott volt szeme előtt, s akkor az ördög rászette őt. Továbbá kísért az ördög eszközeinek meggyőző rábeszéléseivel, kik az ő szószólói. Így kísértette Józsefet, úrnője csábításaival és hizelgő rábeszéléseivel. 1 Mózes 39.7. És sokszor az ördög a legközelebbi barátokat és rokonokat hozza elő, hogy gyengítse a hívők buzgóságát, és szívüket elvonja Istentől. Máté 16.23. Jézus ezt mondta Péternek, távozz tőlem, sátán. Péter volt az, aki azt mondta, mégis Krisztus a sátánt dorgálta meg, mert az ördögnek keze volt a dologban. Felhasználta Krisztus egyik tanítványát eszközéül. Aztán kísért az ördög belső sugallat által is. 1 Krónika 21.1. Támada pedig a sátán Izrael ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Vagyis belső sugallat által. János 13.2. Az ördög belesugalta Iskáriótes Judás szívébe, hogy árulja előt. Teletölti, támadja és gyötri az emberek szívét hiába való gondolatokkal és testi képzelődésekkel. Így e világ istenéről az van mondva, hogy megvakítja a hitetlenek elmét. 2 Korintus 4.4. És kísért az ördög a testünk hajlamainak felgerjesztésével. Amikor látja az embereket, hogy igen hajlamosak a haragra, a heves felgerjedésre, vagy kéjvágyra, az ördög mindjárt ott terem, és a felindulást egyre hevesebbé teszi. Jól tudja, miként használjon fel egy haragos tekintetet, egy parázna pillantást. Tudja, hogyan kísértsen, felgerjeszte ellenünk testünk hajlamait. Tegyünk néhány megjegyzést itt. Minden bűnben a sátán társul szegődik. Sohasem tétlen, hanem felhasznál és latba vet minden egyes hajlamot, mit bennünk talál. Amint látja a fát meghajolni, ő is ráveti magát. De egyes bűnök tisztán az ő sugallatára történnek. A rettenetes bűnök, s amelyek annyira gonoszak, hogy nem jöhetnek mástól, csak az ördögtől. Az ilyen bűnöket közönséges vétkezési folyamatban ember nem képes elkövetni. Ilyen volt Judás árulásában. Habár elég nagy ördög volt ő ahhoz, hogy egy ilyen dolgot kieszeljen, mégis az van mondva, a sátán elfoglalta a szívét. És olykor ilyen különleges ördögi sugallatok, mint nyillak, a hívők keblébe szúródhatnak. Ateista gondolatok, káromlások, természetellenes bűnök, öngyilkossági gondolat, az evangélium kétségbevonása. És ezeket mind az ördög lövi oda. Ezért, Efézus 6.16, a hívők figyelmeztetve vannak, hogy oltsák ki e tüzes nyillakat, melyeket az ördög repít az emberek lelkébe. Továbbá megjegyezhetjük, hogy mindenkit sajátos módon támad a kísértő. Vérmérséklete, neme, kora, szokása, hivatása, környezete és tevékenysége szerint. Ezekről a dolgokról gyakran van szó az írásban. A vérmérsékletről. Isten felhasználja a vérmérsékletet, mert bár ő plantálja az összes erényeket az újjászületett szívekbe, mégis vannak bizonyos kegyelmi erények, melyekben különlegesen kitűnnek, mint Timóteus az ő mérsékletességével, Mózes az ő szelídségével, stb. Így beszél Pál a tagjaiban levő törvényről, Róma 7.23. Az ördög erőt meríthet a test alkatából a lélek tönkretevésére. Úgy szintén különlegesen kísérti a gyengébb nemet, így csalta meg Évát, 2 Korintus 11.2. Aztán alkalmat vesz az életkorból is. Olvasunk az ifjúkori kívánságokról, 2 Timóteus 2.22. És milyen erős az ördög az ifjakkal szemben, 1 János 2.13. Írtam néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Úgy szintén tápot merít a szokásból és neveltetésből is. Zsoltár 18.23. Őrizkedtem az én vétkemtől. Minden egyes embernek megvan az ő vétke, vagyis az, ami neveltetése és megszokása folytán rögződött meg benne, mely uralja a többi bűnöket. Isten minden gyermekében van egy sajátosan elhatalmasodott bűn, mely bár nem került a kegyelem munkája fölé, hisz ez nem lenne az őszintességgel egyező, de mégis bizonyos uralkodó bűn ez, mely felette áll a többinek. Amint a meder ki lett vájva, a romlott természet úgy folyik, és ez a meder minden egyénnél különbözik. Minden egyes embernek megvan az ő sajátos bűne, és a sátán ennek megfelelően kezeli őt. Aztán hivatásunk és foglalkozásunk is egy különleges kísértés. 1 Timóteus 3.6. Az apostol arról beszél, hogy a püspök ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván az ördög tőrébe essék. A büszkeség, a tehetségekkel való hivalkodás és hiába való dicsekvés különlegesen sajátos az ilyen nyilvános szolgálatban. Számos egyéb bűn követ minden egyes hivatást. Ezért, ha szeretnéd kiismerni a sátán fogásait, vigyáznod kell a vérmérsékletedre, korodra, hivatásodra. Éppen így a társaság is különleges befolyással van. Amilyen egy embernek a társasága, lelke észrevétlenül olyan színezetű lesz. Miként egy ember, ha a napon jár, bőre lebarnul, anélkül, hogy észrevenné, úgy a lelkek beszennyeződnek, elsötétülnek a testies társaság által, mielőtt tudomásuk lenne róla. Az ember azt hinné, hogy a féktelen indulatosság oly illetlen dolog, hogy ez nem kísértheti a másik embert. Mégis azt olvassuk, Példabeszédek 22-24-25-ben, ne tarts barátságot a haragossal és a dühösködővel ne menj, hogy el ne tanuld az ő utait, és tört ne keresd tenned magadnak. Mert minél jobban hozzájuk szoksz, annál kevésbé tűnnek utálatosaknak. Úgyhogy lassan-lassan lelkünk átformálódik és ráhangolódik az ilyen bűnre. Vannak egyes bűnök, melyek különlegesebb kísértéseket jelentenek. Nézzétek! Úgy van ez, amint minden egyes betegségnek megvan egy sajátos diétája, ami annak megfelel, úgy minden bűnnek is a lélekben. A sátán tudja, milyen csalétkeket fogunk bekapni. Meg lehet, hogy az a személy, aki a test gyönyöreinek rabja, megveti a nyereséget, és ezért az ördög nem környékezi őt ilyen módon. Így, aki a nyereséget hajhássza, megveti a gyönyört. Az ördög olyan csalit készít számára, mely megfelel a lelkében levő betegségnek. Egyesek úgy vélik, hogy az ördögöknek megvan az ő sajátos területük és munkakörük. Egyesek egyfajta bűnösökhöz, mások másokhoz tartoznak. Mint ahogy a pogányoknak is megvoltak az ő sajátos bálványisteneik, melyek valójában ördögök voltak. Mint Bakusz, a zavargás, mámor istene, vagy a jóbarátság patrónusa. és Vénusz a letérségnek és szerelemnek istene és pártfogója, és Mars a bosszúálló és haragos lelkek ördöge. És olvasunk az igében a Mammonról, aki a gazdagságot képviselte. Máté 6.24. Úgy hiszem, ez csak arra szolgált, hogy a dolgot érzékletesebbé tegye. Tulajdonképpen egy személy van minden bűn mögött, ki sokféleképpen tetteti magát. De mégis meg lehet, hogy van valami igazság ebben, hogy az ördögöknek sajátos területeik vannak. Egyesek a fösvénységet szítják, mások erkölcstelenségre csábítnak, mások korcsmákban és italozókban tanyáznak, hogy az embereket állatias mértéktelenségre vonják. És mások a bosszúállók mellett serénkednek, hogy haragjukat szítsák. De bárhogy is legyen ez, hisz ez csak egyesek véleménye, nekünk őrködnünk kell vágyaink és hajlamaink felett, mert az ördög ezeket használja fel, hogy ránk támadást indítson. Az ördög csábításának bűnét meg kell különböztessük a mi beleegyezési bűnünktől. Ha az ördög kísért, és mi nem hangolódunk rá, ez az ő bűne. Az irigy ember átszúrhatja a gyomokat a kert kerítésén, de ha mi nem engedjük őket meggyökerezni, úgy ez nem a kertész hibája, hanem az irigy emberé. Nos, az ördög is dobálhatja kísértéseit, tüzes nyillait, Isten tagadó vagy Isten káromló gondolatait. De ha mi utálattal vetjük el magunktól őket, és nem adunk szállást és fogadtatást nekik, ez bár nekünk sanyarúságot okoz, de az ördög bűne. Ha szívünk utálja őket az első keletkezésükkor, még ha az ember keresztjét képezi is, a sátán számlájára lesznek írva. Továbbá, ha a sátán nem képes az első kísértéssel bűnre vonni bennünket, igyekezni fog egy második vagy egy következő kísértéssel elérni célját. Bajba és zűrzavarba dönteni bennünket. Ha nem képes meggyengíteni kegyelmi erőidet, zaklathatja és zavarhatja lelki békédet káromló gondolatok bedobálásával, melyeket utál és gyűlöl egy keresztény szív. Ha nem tud rávenni Isten megtagadására, úgy igyekezni fog elködösíteni a dolgokat, hogy kétségbe vont saját kegyelmi állapotodat. És ilyen módon saját utunkat fárasztóvá teszi számunkra. Úgy van ez, mint egy kőfalhoz ragasztott gyertya. Habár nem képes megégetni a falat, mégis füstöli és szennyezi azt. Így Isten gyermekei is, amikor az ördög igyekszik kísértéseiket hozzájuk tapasztani, bár nem égetheti meg szívüket a káromlások és ateista gondolatok tüzes nyilaival, nem tudnak azokat lángot fogni, de mégis meggyengíthetik vigaszunkat. S aztán a következő kísértése az lesz, hogy kételyt hint szívünkbe Isten szeretete iránt, s hogy kételkedjünk saját hitünk felől, s hogy türelmetlenkedjünk és zugolódjunk Isten keze alatt. Ezért legyen gondunk rá, hogy ne csak az ördög első kísértésének álljunk ellent, hanem a másodiknak s a következőknek is. Továbbá megegyezhetjük, hogy bizonyára nem állhatnak meg, nem maradhatnak fenn sokáig azok, akik úgy látszik átadják magukat a sátán tőreinek. Hogyan történik ez? Minden egyes testi indulat, melyet nem öldöklünk meg, bennünket könnyű prédául kitesz az ördögnek. 1 Timóteus 6.9. Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Ha valaki világiasságát táplálgatja, dédelgeti, és nem öldökli azt meg, ki van téve, hogy a sátán elragadja, mint könnyű zsákmányt? Judásnál volt az erszény, ő kezelte a pénzt, és pénzszerelmével magát kitárta az ördög előtt. Világiassága egyre inkább erőt vett rajta, úgyhogy az ördög bement a szívébe. Aztán, amikor az ördög területein futkározunk és kacérkodunk a kísértéssel, amikor önként tágra nyitjuk érzékeink ablakait a csábító tárgyak előtt, és enyelgünk a kivetett tőrrel, és játszunk a kísértéssel, akkor nem teszünk egyebet, mint Istent kísértjük, hogy hagyjon el minket, és kísértjük az ördögöt, hogy lepjen meg már bennünket. És ezért józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög szerte jár, keresvén kit elnyeljen. 1 Péter 5:8. Józanok legyetek. Mi a józanság? Egy szent mérséklet a világi dolgok használatában. Légy hát bizonyos abban, hogy gondod van rá, hogy egy testi kívánságot se hagy megöldököletlenül. S aztán légy vigyázó. Vigyázz, ne játsz a kísértéssel, s ne tedd ki magad a bűn alkalmainak. Mert ha így teszünk, magunkat tárjuk az ördög elé, és előnyt nyújtunk neki velünk szemben. Ennyit a második fajta kísértésekről, melyek a sátántól jönnek. A harmadik csoportba azok a kísértések tartoznak, amelyek saját szívünkből erednek. S így ezeket bűnre való hajlamnak és késztetésnek nevezzük, melyeket bensünkben érzünk. Ezzel kapcsolatban ismét néhány észrevételt fogok tenni. Először is, ha nem lenne is ördög, hogy kísértsen minket, az ember szíve önmagában mégis elég termékeny minden gonoszra. Máté 15:19. Onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Ez egy igen sötét felsorolás, s mindezeket az ember saját szíve termeli ki. És többek között figyeld meg, ott van a gyilkosság, mely az ember életére tör, és a káromlás, mely Isten lénye és dicsősége ellen támad. Ha az ördög távol állna is, és semmit sem mondana nekünk, úgy is elég romlottság van bennünk, hogy mindenféle gonoszra vigyen minket. Jeremiás 17:9. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Ami a tényleges bűnöket illeti, különbség van az emberek között. De az eredendő bűn mindenkiben egyformán uralkodik. Mindazon bűnök, melyeket valaha csak elkövettek a világon, lényegében megvannak bennünk, a mi természetünkben. Ezek nem egyebek, mint az eredeti bűnök képződményei, és ilyen vagy olyan irányba való kifejlődései. Mint ahogy az összes számok az egynek elszaporodásából állnak. Kain gyilkossága, Judás árulása, Julianus hitszegése és Krisztus iránti ellenségeskedése. Mindennek gyökere is magva a mi természetünkben rejlik. És ha csak magunkra hagyatunk, és hasonló kísértések és alkalmak közé kerülünk, mi is épp oly rosszakká válnánk, mint mások. Olyan gonoszság van a szívünkben, amiről sohasem képzeltük volna, hogy képesek lennénk az elkövetésére. 2 Királyok 8:13. Kicsoda a te szolgád, ez az ebb, hogy ilyen nagy dolgokat cselekednék, mondta Hazáel, amikor a próféta tudomására adta, milyen irtózatos kegyetlenséggel fogja kivégezni Izrael asszonyait és csecsemőit. Egyetlen ember sem ismeri saját gonoszságának mélységét, ha annak láncai feloldódnak és a gátjai félretétetnek. Először a természet utálattal megriad azok megfogamzásakor. De amikor Isten megengedi, hogy a kísértések alá kerüljünk, és annak kedvez az alkalom, akkor az emberben nem lehet megbízni. Látjuk tehát e vonatkozásban, milyen nagyon szükséges kérnünk, hogy Isten ne hagyjon minket a kísértés ereje alá kerülni, mert az ember szíve hajlamos, természete szerint rávehető minden gonoszra. Vannak új és új tényleges bűnök, de egyáltalán nincs új eredendő bűn, hanem az egy és ugyanaz minden személyben és minden időben. A világon végbe ment összes gonoszságnak gyökere és forrása itt van bennünk. A következő észrevétel, hogy a test nélkül, a világnak és az ördögnek semmi ereje sem lenne felettünk. Egy embert nem lehet kényszeríteni a vétkezésre, saját beleegyezése ellenére. Kényszeríthető a kísértés elszenvedésére, de bűnössé csak saját döntése alapján válik. A világ nem árthatna nekünk, ha nem lenne a bűnös kívánság a szívünkben. 2 Péter 1.4. Kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van a világon. Tehát azt mondom, hogy nem a teremtmény szépsége vagy édessége, hanem a bűnös vágy az, ami minket tönkretesz és romlásba dönt, s ami a világot annyira veszélyessé teszi számunkra. Egy pók mérget szív ugyanabból a virágból, amelyből egy méh mézet készít. A hiba nem a virágban van, hanem a pókban. Az ördög semmit sem tehet, csak ha mi engedünk neki. A tűz meg van gyújtva keblünkben, a sátán csak felszítja annak lángjait. Azt mondja Nazianzi Gergely, görög egyházatja, a parázs ott van a szívünkben, az ördög csak jön és ráfuval, s lángra gyújtja azt. A késztetés mit sem ér ráhangolódás nélkül. Hiába kopogtat valaki az ajtón, ha belülről senki sem néz ki és nem felel neki. Így minden kísértés hiába lenne, ha nem lenne belül valami, ami szorosan ragaszkodik a sátán sugallatához. Jakab 1.14. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti tulajdon kívánsága, érzékisége. Ha szíved nem adja meg magát, ha ellenállsz, úgy az ördög és a világ nem erőltethet téged. Amikor a sátán Krisztushoz jött, bárhogy zaklathatta is őt, de benne nem volt semmije. János 14.30. Mint ahogy egy üveg tiszta vizet bárhogy rázunk is, semmi szennyet vagy salakot nem fedezhetünk fel benne. Ám de most a legjobb emberekben is valahogy van elég romlottság és gonoszság, melyet a sátán munkába fehet, és meggyújthatja őket tüzes nyillaival. Röviden, mi vétkezhetünk a sátán nélkül is, de a sátán nem tud vétkezésre vinni minket önmagunk beleegyezése nélkül. Nem vehet erőt kívánsága rajtunk, ráhangolódásunk nélkül. Továbbá, a test nem csak hajlamossá és engedékenyé tesz minket a kísértésekre, hanem erősen tombol és geredezik szívünkben, hogy bennünket erővel bűnre vigyen. Van egy törvény, ami tagjainkban, Róma 7.23, egy erőteljesen működő alapelv bennünk, mely mindig bűnre késztet minket. Túl gyöngéden vélekedünk és beszélünk a mi romlott szívünkről, amikor úgy gondolkodunk, hogy a romlottság szunnyadozik, és nem munkálkodik addig, míg nem zavartatik fel külső tárgyakkal és a sátán sugallataival. Nem így van. Megvan bennünk egy aktív, folyton genedező alapelv, mely úgy árasztja a bűnt magából, mint a forrás a vizet, még ha senki sem jön, hogy igyék abból. Így mondja 1 Mózes 6.5. Az ember szívének gondolata szüntelen csak gonosz. Egy pénzverde van az ember szívében, mely folyton működik, és veri a gonosz gondolatokat, gonosz kívánságokat, gonosz indulatokat. És a test a lélek ellen törekedik. Galácia 5.17. És a bűn nemzet bennem mindenféle gonosz kívánságot. Róma 7.8. Még ha nem lenne is semmi bűnre ösztökélő alkalom, csak Isten törvénye és a lélek indításai, még akkor is szívünk romlott hajlamai miatt folytonos forrongásban lennénk. A természeti érzékiség nem tétlenül ül bennünk, hanem igenis aktív és harcias. És a világban levő tárgyak és az ördög sugallatai egyre hevesebbé teszik azt. Továbbá a test és a világ kísértései karöltve járnak, és kölcsönösen elősegítik egymást. S ezért mondja az ige 1 János 2.16-ban, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése, stb. Figyeld meg, bármi van is a világban, nem tesz említést az ige a tárgyról, hanem a kívánságokról. Mivel ezek össze vannak fonódva, egy vannak hangolva a kísértésben. A csalétek a világ, de a vágy és kívánság a testből van bennünk. És ez fejeződik ki a már említett igeversben is, Jakab 1.14. Minden ember kísértetik, mikor vonja és édesgeti tulajdon kívánsága. Két jellegzetes szó van itt, vonja és édesgeti. A vonás jelzi a saját szívünk kívánságának vagy hajlamának hevességét, és az édesgetés a tárgyból származik. A romlottság tehát mindkét irányból hat, erőteljes vonzódás és csalfa rászedés által. A nagy csalétek a gyönyör, az a kielégülés, mit a külső élvezetekben keresünk. És a romlott természet vehemens hajlamával hajtatunk ezekre. Aztán megjegyezhetjük, hogy a romlott természetnek ez a vehemens törtetése a külső dolgok felé abból a reményből táplálkozik, hogy valamit nyer általuk, vagy attól való félelemből, hogy elveszti ezeket. És így támadva vagyunk mindkét oldalról, úgy jobb, mint balkész felüli kísértésekkel. Jobboldali kísértésekkel a világi örömökből is hizelgésekből fakadóan, melyek annál inkább veszélyesebbek, mivel könnyen beférkőznek és erősen hatnak szívünkre, s így gyönyöreink tőrnek bizonyulnak számunkra, és ürügyet képeznek a testnek, amint az apostol mondja Galátia 5.13. Aztán ott vannak a baloldali kísértések, melyek a világi bajoktól való szégyenből vagy félelemből fakadnak, miként az előbbiek a jó utáni vágyból vagy reményből erednek. Így mondja az apostol, Galácia 6.12, akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek. Ez volt az ő húzavonájuk akkor, hogy a zsidókhoz alkalmazkodjanak, kik némi előnyt élveztek a római kormányzat alatt, és világi érdekeikhez nagyobb biztonság fűzte őket, mint általában a keresztényeket. Nos, hogy mellőzze mindkettőt, az apostol, amikor sarkalja a keresztényeket mindazon kegyelmek elnyerésére, melyek igen szükségesek, mértékletességre és türelemre sürgeti őket. 2 Péter 1.5.6. A tudomány mellé ragasztatok mértékletességet, és a mértékletesség mellé tűrést. Mind a kettő erős, hatékony fegyver a világi kísértésekkel szemben. A mértékletesség a gyönyörökkel szemben, a türelem pedig a világi bajok és nehézségekkel szemben. Sohasem volt még olyan jó sors a világban, hogy a keresztényeket, azokat, akik valóban azok, s akik a mennybe igyekeznek, és a jó lelkismeretet törekszenek fenntartani, ne érte volna támadás mindkét oldalról ilyen értelemben. Aztán megjegyezhetjük, hogy nem lehet elkerülni e tőrök és kísértések közül egyiket sem, mindaddig, amíg valami testi érzelem és indulat megöldököletlenül marad. Mert amíg egy ember meg nem hal a világi életeteknek, és meg nem keményíti szívét a világi szomorúságok iránt, mesztelenül és nyitottan áll, és ki van téve a sátán ezen támadásainak. 1 Timóteus 6.9. Akik meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe esnek. És ami a gazdagságról van itt mondva, ugyanaz érvényes az életetre is. Aki erőszakosan ragaszkodik ehhez az úthoz, az nem sokára Istent is letenni igyekszik a trónról, és megtenni hasát és gyönyöreit az ő Istenének. 2 Timóteus 3.4. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Minden testi kívánság, melyet dédelgetünk, s melyet eltűrünk, el fog árulni minket. Aztán, ami a dicsőséget illeti. János 5.44. Mi módon hihettek ti, kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egyistentől származik, nem keresitek? Az igazi hit nem plantálható egy meg nem tisztított szívbe. Amíg nem szilárdul meg ott a Krisztusért égő szeretet és ragaszkodás, mely ural és leigáz minden testi érzelmet. A kegyelem nem tűr semmilyen ingadozást bennünk, és semmilyen uralmat felettünk. A nagyra vágyás és az emberektől nyert tisztelet szükségszerűen egészségtelenné tesznek bennünket a kegyesség gyakorlásában. Nos, igen fontos tehát, hogy ne tűrjünk meg és ne tápláljunk semmilyen titkos bűnt, hanem figyelemmel fürkészük szívünknek rejtett részeit, azt a helyet, hol romlottságaink rejtőznek, ahol az Istennek való meghódolás a legnehezebben valósul meg nálunk. Zsoltár 119-133. Vezéreld utamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam. Még ha úgy látszik, van buzgóság bennünk bizonyos dolgokban, de ha egy bűnös vágyat is megtűrünk a szívünkben, hamarosan eltántorodunk kötelességünk útjáról. Az Isten iránti engedelmesség összeegyeztethetetlen valamely bűnös vágynak vagy romlott életetnek az uralmával. Mondom, még ha egy ember szívére gyakorolt bizonyos gyenge és elégtelen vallási hatásokra egy ideig helyesen jár is el, és sok dolgot örömmel végez, mégis a megtűrt romlottság, melynek ereje alatt az az ember találtatik, végül el fogja vonni őt Istentől. Ezért egyetlen bűnnek sem szabad uralkodnia felettünk. Mikor uralkodik vagy vesz erőt egy bűn felettünk? Amikor nem törekszünk annak megöldöklésére, és elvágni a tápanyagot, mely azt a vágyat élteti. Krisztusztomusz megjegyzi, az apostol nem azt mondja, ne zsarnokoskodjék rajtatok, hanem ne uralkodjék rajtatok. Azaz, amikor megengeditek, hogy csendes uralmat gyakoroljon szívetek felett. Továbbá, minél többet vétkezünk pusztán testi hajlamunkból, tehát minden külső kísértés nélkül, annál szörnyűbb a vétkünk, mert akkor a szív önszántából vitetik a bűnre. Ezikiel 16:33-34. Minden paráznának fizetséget adnak, de te magad adtál fizetséget minden szeretődnek. Megfizetted őket, hogy jöjjenek hozzád mindenünnen paráználkodni. Paráznaságot fordítva történt, mint más asszonyoké. Nem te utánad jártak paráználkodni, te adtál bért, és nem neked adtak bért. Veled tehát fordítva történt. Ezek a kifejezések báványimádások feltárására szolgáltak. De ami főként ki van itt fejezve, hogy ők nem voltak vonva vagy másoktól késztetve, hanem pusztán saját indításukból mentek a bűnre, és ez rendkívül súlyosbítja a bűnt. Miért? Azért, mert ha így van, ez annak a jele, hogy a szív saját akaratával, saját súlya által vitetik a bűnre, miként egy súlyos test magától gurul lefelé, nem egy külső nyomás folytán, hanem saját természetes hajlama szerint. Már most mikor vétkeznek az emberek pusztán a test késztetéséből? Szemléltetni fogom ezt három vonatkozásban. Először is, amikor a kísértés oly kicsi és jelentéktelen, hogy egy józanesző embert sem indítana meg. Azt olvassuk Ámos 2:6-ban, eladják a szegényt egy öltő saruért. És még egy falat kenyérért is vétkezhetik az ember, mondja a Példabeszédek 28:21. Amikor a gyönyör és a haszon oly jelentéktelen, hogy értelmesen kísértésnek sem nevezhető, akkor az emberek pusztán saját testük romlottsága alapján vétkeznek. Amikor az ördögnek nagy lelkekkel volt dolga, mint például Krisztussal, akkor az egész világ dicsőségét felajánlotta neki, Máté 4:8. Ó, de egy sokkal kisebb ár is megteszi azoknak, akik már mélyen eladták magukat, és saját hajlamuk szerint futnak a bűnre. Mert például egy kis könnyebbség és testi élvezet, egy kis kényelem és resztség elégséges, hogy őket elvonja Istentől, és a vele való közösség édességétől, és attól a gyönyörtől és megelégedéstől, mit vele élvezhetnének a szent gyakorlatukban. Nézzétek, általában véve minden bűnt nagyon súlyosbít az, hogy ilyen nyomorúságos semmiségekért hátat fordítunk Istennek és az ő kegyelmének. Minden bűnös így tesz. Eladják Krisztusban való minden reménységüket egy tál lencséért, egy kis jelenlegi élvezetért, és ez valóban istentelenség. Zsidók 12.16. És hasonlóképpen a sajátos esetekben, amikor a legkisebb kísértés is elég erősnek tűnik ahhoz, hogy elvonja szívünket kötelességünktől, hogy egy mulasztási bűnbe vonjon bennünket, amikor szükséges lenne félrevonulnunk és Istennel szólnunk titkon a belső szobánkban. Egy kis kényelem és vesség tapad rejánk, és képtelenek vagyunk lerázni azt. Vagy amikor a tetleges bűn elkövetésére vonatunk egy jelentéktelen dolog miatt, akármilyen csekély világi érdek miatt, amit csak megnevezhetünk, egy darab kenyérét és egy pár saruért. Továbbá pusztán testi késztetésből történik a bűnbeesés, amikor az emberek kísértik magukat, vagy ingerlik a sátánt, hogy kísértse őket. Mint azok, akik a testet táplálják a kívánságokra, hogy annak kívánságait kielégítsék. Róma 13.14. Akik testi vágyaikat gerjedeztetik, és azon töprengenek, hogyan táplálják azokat, és hogyan elégítsék ki szívüknek rendellenes vágyait. Akik az ördög tanyáira futkosnak, mely a kísértésről híres, vagy, amint Jakab 5.5 mondja, szíveiket legeltetik, mint az áldozás napján. Szívünket legeltetni annyi, mint tisztátalan vágyainkat táplálni, erőt adni az ellenség kezébe. Amikor az egyik hadvezér fejedelméhez üzent, hogy megtudja, miként tarthat rendben egy lázadó várost, ura ilyen választ küldött neki: éheztesse az evet, és erősítse a sereget. Vagyis úgy értette, gyengítse a várost, és erősítse a helyőrséget. És valóban, amit tanácsolt ő abban a külső vonatkozásban, az egy keresztjének a feladata: gyengíteni testi kívánságait, és tovább erősíteni a benne levő kegyelmet. Erősítenie kell a jobbik részt, és betöltekeznie Szentlélekkel, szívét megerősítenie kegyes gyakorlatokkal, szívébe gyűjtve az ígéretek kincseit, erős érveket gyűjtve és friss bátorításokat táplálékul a bűn ellen. És gyengítenie kell a testet, éheztetnie és sanyargatnia kell, elvágva a tápforrásokat, melyek erősíthetik azt. De amikor ezzel épp ellenkező módon az emberek tápszereket halmoznak fel a testnek, arról gondoskodnak, annak rendellenességeit eltűrik és dédelgetik, és olyan étrenddel táplálják, amilyet szeret, ezek magukat kísértik, és úgy látszik, készek saját rabságuk alatt nyögni és ennek örvendeni. És harmadszor pusztán testi késztetésből történik a vétkezés, amikor egy ember saját vesztességére vétkezik. És épp úgy ellene szól a józan ész s a természet szava, mint a kegyelem érvelése. Nem csak a vallás, hanem a saját polgári érdekei is másként tanácsolnák őt. Mint az, aki szégyent hoz saját nevére, és tönkreteszi saját vagyonát bűnös életvitelével. Amikor az emberek a gonoszságot kötélen vonják, mint a szekeret, amint az ige használja kifejezést Ézsaiás 5.18-ban. Vagyis amikor már nem gyönyör és élvezet számukra a bűn, hanem igen terhes és sok kellemetlenséget okoz nekik a bűnös élet. Amikor rámegy egész munkájuk és szorgalmuk, akik saját bűneik kötelével kötöztetnek meg, amint olvassuk Példabeszédek 5.22-ben. Azokról beszél az ige, akik bűneikkel már a földön sokféle bajokat vonnak magukra, melyek megemésztik húsukat és testüket. Ezeknek bizonnyal van okuk panaszkodni saját szívükre, és nem a sátánt kell hibáztassák, hanem önmagukat. Miután feltártam a kísértések természetét, most néhány okot fogok felsorakoztatni annak kimutatására, miért annyira általánosan elterjedt gonosz ez, amivel szembesülünk ezen a világon, a kísértés. Először is Isten megengedi ezt az ő dicsőségére, hogy felfedje erejét, kegyelmének ingyenes bőségét és gazdagságát, hogy az emberek annál buzgóbban késztetve legyenek békéjüket keresni Jézus Krisztus nevében. Luther ezt az okot tárja fel. Habár az ember hajlik a bűnre önmagától és saját akaratából, mégis Isten megengedi a kísértő tevékenységét a világon, mivel az ember vonakodik keresni a Krisztus általi irgalmat és kegyelmet, és ezért Isten erős kísértésekkel ösztökéli őt. Bizonyára e Luther által adott ok nem téves. Tudjátok, amikor Pál azokat a rohamokat és szomorú visszaütéseket érezte lelkében, ez végül arra késztette őt, hogy áldja Istent Jézus Krisztusért. Róma 7.25. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nyomorúságos helyzete arra késztette őt, hogy Istennek Krisztusban megjelent kegyelmét szemlélje és értékelje. Távol tartatunk a kegyelem trónjától, míg a kísértések oda nem űznek bennünket. Mint ahogy, amikor egy bárány tévelyeg, a juhász ráengedi a kutyáját. Nem azért, hogy gyötörje, hanem hogy visszatérítse. Úgy Isten is ránk bocsátja a sátánt, hogy űzzön minket vissza önmagához. Továbbá, Isten megengedi a kísértést annak a kegyelemnek, kegyelmi erényeknek a kipróbálására, melyeket kimunkált bennünk. A kegyelem sokkal jobban ragyog a kísértések alatt, mint azon kívül. A kanaáni asszony hitének nagysága sohasem lett volna felfedve, ha nem részesül Krisztus elutasításában és kemény feleletében. Máté 15, 25-28-ig. Akkor hangzott el, ó asszony, nagy a te hited! Annak a kegyelemnek a dicsősége, amit Isten kimunkált az ő népében, nem ragyogna oly fényesen elő, ha nem lettek volna azok a kemény próbák, amelyeknek őket alávetette. Zsidók 11.17. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett. Mielőtt a mennybe mennénk, át kell menjünk a nekünk szánt próbákon, és meg kell próbáltassunk a legdrágább vigaszainkban, a legkedveltebb földi támaszainkban. És mindenki előtt bizonyságot kell szolgáltassunk, hogy lássák, milyen hitünk van, és milyen hűséggel viseltetünk Isten iránt e próbák között. Egy nagy vihar felfedi egy hajó jó állapotát, és a kormányos képzettségét. És így ezek a nagy próbák felfedik szívünk igaz voltát, őszintességét, és azon kegyelemnek a gyümölcsét, mit Isten helyezett belénk. Az arany valódi volta legjobban a tűzben tűnik ki, ott bizonyul kipróbáltnak, és fedi fel tiszta és tökéletes természetét. A csillagok, melyek elrejtve állnak nappal, fénylenek az éjszaka sötétjében. Csak száraz fogalmaink vannak a kereszténység vigaszairól, és csak beszédtárgyát képezik számunkra, míg nagy próbák alá nem vettetünk. Akkor az azokba vetett hitünk és vonzalmunk bebizonyosodik. Egy zománccal befuttatott cserépdarab is csilloghat, amíg surulása nem kerül a sor. De akkor a zománc és a festék és minden ragyogás eltűnik. Egy katonának a vitéssége és értéke nem a béke idején ismerszik meg, amikor távol van a csatatértől. Amikor valami nehézségbe és szorultságba jutunk, akkor látszik meg a hit. Nos, ez egy igen kedves látvány Isten számára, hogy lássa és elismerje gyermekeinek hitét és az ő fensége iránti hűségüket. Továbbá a kísértések, amiképpen megpróbálásunkra szolgálnak, azonképpen megalázásunkra is, hogy soha se fuvalkodjunk fel azzal, amivel bírunk, és ne hivalkodjunk azzal, amink nincs. Miként Pál, hogy feletti belne fuvalkodjék, gyötörtetett a sátán angyalától. 2 Korintus 12.7. Amilyen szerencsétlen hólyagok vagyunk, hirtelen felfúvódunk, és nagyra duzzadunk magunkról alkotott hiába való képzeteinkkel. Ezért szükség, hogy megszúrjanak, hogy kiengedjük azokat a hóbortos, dagályos szeleket. Egy hajót, mely értékes holmikat szállít, kell, hogy nehezékként fával, kövekkel és értéktelen anyaggal ellensúlyozzanak. De kérdezett talán, miért aláz meg minket Isten kísértésekkel, és ilyen jellegű kísértésekkel, melyek gonoszra késztetnek? Feleletem. A lelki bajok lelki gyógymódot igényelnek. A külső nyomorúságok, csapások, ezek is megaláznak, de nem annyira, mint az ilyen kísértések. Nem szolgálnak annyira egy kegyes szív megalázására, mint ahogy ezek a kísértések teszik. Miért? Azért, mert a törés ilyenkor a lelkünket éri, és a támadás arra irányul, ami egy kegyes ember előtt igen drága. És ezért Isten megengedi, hogy ránk jöjjenek. Ha valami megalázza Isten gyermekét, úgy ez megteszi. Meg lehet, hogy az anyagi veszteségeket tűrhetően viseli, de amikor békéjét veszik támadás alá, és a benne levő kegyelmet, ez igazán megalázza őt. A világi emberek saját értéküket külső vagyonuk és befolyásuk szerint mérik. De Isten gyermeke az ő lelkismeretének békessége és a kegyelemben való virágzása szerint értékeli magát. Ó, ez a próba egész a szívéig hatol, amikor ezekben veszteséget szenved. Ez Istenhez való kiáltásra és nyögésre, fohászkodásra sarkalja őt, mint Pál is keservesen sóhajtozott, amikor a bűnnek azon görcseit érezte, és azon visszásságokat a szívében. Ó, én nyomorult ember, stb. A nyomorúságok arra szolgálnak, hogy megalázzanak és megpróbáljanak bennünket, amint 5 Mózes 8.16 mondja. És ezen kívül úgy szintén az Úr az ő szeretetében tévedésünk okát, gyógyulásunk eszközévé teszi. Ez olyan romlottságokat láttat meg velünk szívünkben, melyeket nem láttunk azelőtt. Továbbá Isten megengedi népének ezen gyakoroltatását, hogy Krisztushoz hasonlóvá tegye, Krisztus képére formálja őket. Krisztushoz való hűségünket az ő saját poharában kell megpecsételjük. Annak körbe kell járnia. Ő maga is megkísértetett. Zsidó 2.7. Krisztus átérezte a kísértések súlyát, terhét és zavarát, és ismeri azok veszélyét. Nos, egy tanítvány nem lehet nagyobb, mint az ő ura, és a szolga sem, mint az ő mestere. Az ördög, aki rátámad Krisztusra, bizonnyal nem fog megijedni tőlünk. Aztán a bűnre való kísértések által Isten megöldökli a bűnt. Nem csak azt a bűnt, melyre kísértve vagyunk, hanem másokat, hogy ne legyünk annyira vigyázatlanok. Miután kemény tapasztalatokat szereztünk a kísértés alatt, nem leszünk olyan engedékenyek a romlottsággal szemben, mint előbb voltunk. Nem fogjuk engedni érzékeinket és vágyainkat szabadon. Amint Dávid mondja, hogy ő ezt nyerte bukása által, Zsoltár 51.8, bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Ó, bölcsebb és körültekintőbb leszek ezután, egész életemben. Amikor az ember keményen megjárta, egyre óvatosabbá válik. És így Isten mindent uraló és jóságos keze által bűneink javunkra szolgálnak mennyebbívő utunkon, épp úgy, mint kegyelmi megtapasztalásaink. És Isten gyermekei elmondhatják, sokkal többet vétkeztek volna, ha kevesebbet vétkeznek. Azaz sokkal jártasabbak, tapasztaltabbak lettek a sátán szándékait és mélységeit illetően, valamint saját szívük családságát tekintve, és így sokkal vigyázóbbak leszünk immár. És elmondhatjuk azt is, hogy ezáltal Isten szeridebbekké és megértőbbekké tesz bennünket másokkal szemben. Galácia 6.1. Még ha előfogja is az embert valami bűn, ti, lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Általában igen hajlamosak vagyunk arra, hogy túl szigorúak és kemények legyünk mások bukásainak megítélésében. De most, amikor mi magunk is megkísértettünk, megtanulunk könnyületesebben és szeretetteljesebben bánni velük szemben. A szigorú bánásmódok most már valami nagy kísértésre hagyatnak, hogy megismerhessék saját gyengeségeiket. Most olyan bűnökkel lettek kísértve, melyekre szívük nem hajlott annyira előbb. Nos tehát, hogy másokat megszánhassunk, sírhassunk felettük, és mint szenvedő társak együtt érezhessünk velük, átérezve helyzetüket, ezért Isten saját tapasztalat által megismerteti velünk egy megkísértett ember szívét, hogy több szánalom legyen bennünk a szegény megkísértett lelkek iránt. Valószínűleg ilyen értelemben is mondja az apostol 2 Korintus 1.6-ban, de akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalástokért és üdvösségtekért van az. A gyülekezetben a vezető tisztségeket betöltő személyek sok próbákkal és kísértésekkel sújtatnak, és meg lehet másoknál sokkal nagyobb mértékű nyomorúságokkal és kísértésekkel. Azért, hogy több szánalmat tanúsíthassanak a többi lelkek felé. Ezért mondta Luther, hogy 3 dolog van, ami jó ige hirdetővé tesz valakit. Az imádság, az elmélkedés és a kísértés. Amikor valaki sokat van Istennel közösségben, sokat tanulmányozza az ő igéjét, és alaposan gyakoroltatik a kísértésekkel, akkor gyöngéd és megértő lesz mások szíve iránt. S hogy kisegíthesse őket az ördög töreiből, a kísértések teszik legalkalmasabbá e munkára. Továbbá ez nagymértékben megtapasztaltatja a lélekkel Isten szerető gondoskodását, gondviselését és az ő ígéreteinek vigasztalásait. Az ember nem ismeri igazán, mit jelentenek a hit vigasztalásai, míg kísértés által nem gyakoroltatik. És a lelki tapasztalatok kincsei minden nyomorúságot kárpótolnak. Elmondhatjuk, hogy ez a kísértés órája. Jelenések 3.10. Nos, mit kell tennünk a kísértés órájában? Ne légy túl magabiztos, sem túl félénk abban az órában, amikor Isten megpróbáltatásoknak tesz ki téged. Ne légy túl magabiztos, ne vesd magad szükségtelen nyomorúságokba, ok nélkül. Máté 14.28. Péter azt mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Péter itt úgy gondolja, mindent megtehet Krisztus szavának erejében. És Péter keresi a hívást, még mielőtt az Isten rendje szerint adatna neki. De viszont ne légy túl félénk sem, és bizalmatlan Isten iránt, hogy vonakodj elismerni Istent és az ő igazságait. Amint Pál megvette Pétert képmutatóskodásáért. Galácia 2.12. Amikor az a veszély állt fent, hogy azok a hamis atyafiak nagy bajt hoznak az Úr ügyére, és Péter kétszínűsködött, s velük képmutatóskodott, elkülönítve magát a tiszta lelkű keresztjénektől, Pál alaposan megvette őt ezért. Nem szabad ok nélküle kísértésekbe rohannunk, de nem szabad szégyelnünk sem Isten útjai mellett állást foglalni, és elismerni mindazt, ami szent igéivel leginkább egyező. Nem kell annyira fürkésznünk az eseményeket, mint a kötelességeket. Isten sokkal jobban törődik velünk, mint mi, és nagyobb befolyással van azokra, mint mi képesek lennénk tenni. Mik a mi érdekeink és családunk meg gyermekeink érdekei Isten nagy érdekeihez képest? Az ő gyermekének biztonságához, az ő dicsősége fenntartásához és az ő egyháza ügyéhez viszonyítva. Ne aggodalmaskodjunk hát, és ne zavarogjunk a történések felett, mert minden mi dolgunk abban áll, hogy megértsük és tegyük kötelességünket, hogy ne vétkezzünk, hanem tisztán megőrizzük magunkat a kísértés órájában. Alkalmazás. Ha a kísértések veszélye ennyire általánosan elterjedt gonosz, melyel mindenütt szembesülünk a jelen való világon, akkor először is ne döbbenjünk meg miattuk, másodszor pedig fel kell készüljünk rájuk. Először nem szabad megijednünk miattuk, mintha valami különös dolog esne rajtunk. Amikor szembe kerülünk a sátánnal, álljunk ellene az ördögnek. Miért? 1 Péter 5.9. mert a mi világon élő testvéreinken ugyanazok a szenvedések telnek be. Ők is mindannyian zaklatva vannak az aktív ördögtől, a gonosz világtól és a romlott szívtől. Miért számítanánk tehát mi teljes felmentésre, s arra, hogy mennybe jussunk egy kivételes úton? Hogy ne riadjunk meg a kísértések alatt, néhány megfontolást tárok itt elétek. Először is gondoljunk bele, hogy mi felesküdtünk, hogy Krisztus zászlaja alatt fogunk harcolni. A keresztség egy hadi sákramentum. A mi katonai eskünk, amit letettünk, hogy Krisztus ügyében fogunk küzdeni, mindazon ellenállásokkal és nehézségekkel szemben, melyekkel szembesülünk ebben a világban. 1 Péter 3.21 Az apostol a keresztséget jó lelkismeret keresésének nevezi Isten előtt. Angol fordításban a jó lelkismeret Isten iránti feleletének. Nos, egy felelet feltételez egy kérdést. Egy utalás van itt azokra a kérdésekre, melyeket a katekizmust vezető hitoktató intéz a keresztelendők felé. Amikor ezek jönnek vágyba felvenni a keresztséget, megkérdik őket. Lemondasz-e a világról, a testről és az ördögről? És ők felelik. Lemondok róluk. Aztán, hiszel-e? Hiszel-e Jézus Krisztusban teljes szívedből? Miként Filipp tette fel a kérdést a komornyiknak. És ők válaszolnak. Igen, hiszek. Vállalod-e, hogy szent engedelmességben fogsz járni Isten minden akaratában? És ők válaszolnak, vállalom és fogadom Isten előtt. A lelkismeret, mely Isten megbízottja, felteszi a kérdést Isten nevében azoknak, akik a szövetséget megpecsíteni szándékoznak. Kész vagy-e lemondani a testről és a világi hiába valóságokról? Ragaszkodni fogsz-e Istenhez is az ő útjaihoz, bármibe kerüljenek is ezek számodra? Aki csak igenlő választ ad a kérdésre, arról feltételezhetik, hogy ezt tudatosan teszi, és megértette üdvösségének nehézségeit, és hogy mivel kell szembesülnie menve vivő útján. Ezért az apostol ezt mondja, nem vagytok adósok a testnek. Róma 8.12 Egy ember adósa egy másiknak, akár kötelesség folytán, valami tőle nyert haszon miatt, vagy valamely ünnepélyesen tett ígéret és elkötelezés által. Mindkét vonatkozásban érti ez ige. Akik lelkük jólétét keresik, nem kell kényeztessék a testet. Akik felvállalták, hogy lélek szerint járnak, és egy szent eskü kötelezettsége alá helyezik magukat, hogy így ünnepélyesen odaszánják magukat, nem várhatják, hogy kegyességi életük konfliktusok és sokszoros nehézségek nélkül menjen végbe. Aztán fontoljuk meg, hogy nem az a legboldogabb élethelyzet, mely a legcsendesebb és mentes a sátán kísértéseitől. Lukács 11.21 Amikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, biztonságban van. Amikor az ördög csendes birtoklást élvez, nem zavarja az embereket. A tengernek simának és csendesnek kell lennie, amikor a szél és áramlat egy irányba tartanak. Vannak, akik kétségbe vonják helyzetüket folytonos kísértéseik miatt. Mások meg azért, mert nincsenek kísértéseik. Egyik sem biztos szabály, mert meg lehet, hogy a mi csatánk ideje még nem jött el. De ha valamely félnek van oka magára gyanakodni, úgy inkább az utóbbiak azok. Mert akik legkevésbé zaklattatnak, azok lehetnek a legnagyobb ártás alatt. Csendben és biztonságban vannak, mert a sátán hálójában őrzi őket, és csendesen uralkodik lelkük felett. Harmadik megfontolás az, hogy Jézus Krisztus maga is megkísértetett, és ezért nem kell megbotránkoznunk a kísértések miatt. Többféle megfontolásból is ez egy vigasz számunkra. Egyrészt, mivel feltárja, hogy nem számíthatunk kivételre, felmentésre, mert a mi üdvösségünk fejedelme eként gyakoroltatott. Zsidók 2.10 Ne légy hát vigasztalhatatlan, mert jó katonához az illik, hogy kövesse vezérét. Mi is közösséget kell vállalnunk vele az ő poharában. Ő megkísértetett, tehát nekünk is meg kell kísértetnünk. Másrészt, és főképpen, mivel ő leginkább képes együtt érezni velünk, s könyörülni rajtunk. Azt olvassuk Zsidók 2.18-ban, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Jézus Krisztus teljességgel átérezte a kísértések súlyát és nehézségét, és ezért bizonyosan megszáll minket és segít rajtunk, amikor szomorúságok és veszélyek alatt leverten heverünk. Miképpen egy ember, aki maga is átélt hajótörést, leginkább együtt tud érezni és tudja sajnálni azokat, akik nyomorúságukban mindent elvesztettek. Aki minden bajt csak sejtésből és képzeletből ismer, csak távolról ismeri azokat, és nem tudja, mennyire nyomorúságosak. De aki tapasztalatból ismeri őket, az közelről látja azokat. Olyan szívbéli átérzéssel, mely mély benyomást hagy a lelkén. Így Jézus Krisztus, aki tapasztalati ismerettel rendelkezik, ki ismeri a megkísértett ember szívét, képes nagy együttérzéssel segíteni a megkísértetetteknek. Az ő szíve gyöngéddé vált az átért tapasztalat miatt. Tudja a veszélyeket és bajokat, melyeknek alá vagyunk vetve. Ezért hát ne riadj meg! És részben úgy szintén azért is igaz ez számunkra, mivel azáltal, hogy saját személyében elszenvedte a gonoszt, ezzel kihúzta a kísértés hullánkját. Krisztus megszentelt minden egyes élethelyzetet és állapotot, melyen áthaladt. Azáltal, hogy szegény volt, kihúzta a szegénység fullánkját. Nagy vigasz ez egy istenfélő szegény ember számára, ki Krisztushoz tartozik. Aztán az ő halála kihúzta a halál fullánkját. Úgyhogy, ami számára fogság volt, Ézsaiás 53.8, a fogságból és ítéletből ragadtatott el, számunkra most már kényelmes nyughely. Ézsaiás 57.2. Bemennek békességbe és nyugosznak ágyaikon. És így megkísértetése által a kísértéseket is megfosztotta fullánkjaitól. És kivitelezte, hogy azok többé nem vészesek számunkra. Továbbá azért is vigasz ez számunkra, mert példát és vezetést adott nekünk. Miként álljuk azokat ki, és milyen fegyverekkel vívjunk meg a sátánnal. Krisztus példaképünk életvitelében és szenvedésében, de úgy szintén példa nekünk az ellenállásban is. Példát hagyott nekünk Isten akaratának cselekvésében, szenvedéseinek szelítséggel való elviselésében, hogy amikor szidalmaztatott, viszont nem szidalmazott és nem fenyegetőzött. És így a kísértésekkel szembeni ellenállásában is példát adott nekünk, megtanított bennünket, hogyan küzdjünk az ördöggel, miként folytjuk el a kísértéseit. Ezért hát egyáltalán nem kell megrettennünk. Továbbá fontold meg a megkísértettek vigaszait. Isten bőségesen gondoskodott az ő szolgáiról szorongatott helyzeteikben, s a kísértésekkel folytatott küzdelmeikben. Jézus Krisztus, ami vezérünk, üdvösségünk fejedelme, akinek harcait harcoljuk, legyőzte összes ellenségeinket, és mi részesei vagyunk az ő győzelmének. János 16.33. E világon nyomorúságtok lesz, mondta, de bízzatok, én meggyőztem e világot. Számos szorongattatásnak és lesújtó nyomorúságnak lehetünk még kitéve, de azok fullánkja elvétetett. Krisztus nem szüntette meg a harcot, nekünk küzdenünk kell, de a győzelem biztos, ő meggyőzte a világot. És ez a mi vigaszunk, amikor tele vagyunk kudarcokkal és félelmekkel, hogy Krisztus minden ellenségünket megputamította és legyőzte. Hogy bár rettentenek bennünket, mégis nem ártanak nekünk. Habár Krisztus nem mentesített bennünket a küzdelemtől, mégis az ördöggel, világgal és a halállal úgy állunk szemben, mint megfutamított ellenségekkel. És ő gyöngéden átérzi és ismeri állapotunkat. Krisztus azt mondta Péternek, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Lukács 22.32. Krisztus irgalma és szeretete sohasem dolgozik jobban népe javára, mint amikor leginkább támadja őket a sátán. Ekkor közben jár értük. János 13.1. Szerette övéit a világon, mindvégig szerette őket. Amikor Krisztus felmenni készült a mennybe, arra gondolt, az enyeim itt maradnak-e világon, és nagy kísértéseknek lesznek kitéve. És ez nagyon szívén feküdt, mint ha azt mondta volna, szegény lelkek, végük lesz, ha nem segítek rajtuk. Miként Zakariás 4.1.2-ben olvassuk, azután megmutatá nekem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt áll, és a sátánt, aki jobb keze felül áll, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? És megmutatá nékem, ami egész ügyünk és veszélyes helyzetünk világosan Krisztus elé van tárva. Ő jól tudja, a sátán miként zaklat és zavar téged Istenhez való közeledésedben, miként igyekszik gondolataidat elvonni, bizalmadat gyengíteni. Van egy isteni barátunk és ügyvédünk, aki közbenjárásának teljes erejével védelmez minket, és szíve forró szeretettől buzog az ő népének jólétéért. Az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, dorgáljon meg téged. Aztán Krisztus is részt vesz a harcban, és harcol értünk, megújítva erőnket az ő kegyelméből. Filippi 4.13. Mindenre van erőm Krisztus által, aki engem megerősít. Ő ad enyhülést, szabadulást és segítséget a küzdelem természete szerint. Amikor feladatot kell elvégezni, terhet kell viselni, vagy harcot megharcolni, Krisztus adja az erőt. Miként az olajfák, Zakariás 4, 11-12, folyton árasztották az olajat a mécsesekbe, úgy árasztja ő erejét és kegyelmét a szívbe. Zsoltár 16.8. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felül van, ezért meg nem rendülök. Amikor valakinek tehetséges segítője van, nagyobb bátorsággal indul a harcra. Isten, ami jobb kezünk felül van, ő a mi segítőnk. Kegyelme, ereje kiárad a küzdelemre, és a csata nem lesz vesztes. Ha Istenbe vetett hitünket egyre többet gyakorolnánk, egyre nagyobb bizonyossággal élhetnénk. Aztán megjutalmaz minket, amikor végeztünk. Tarts ki mindvégig, és néked adom az életnek koronáját, a halhatatlanság koszorúját, mely sohasem hervad el. Ha kitartasz, ha állhatatos leszel a hitnek jó harcában, el fog jönni a diadalmas győzelem ideje. Aki most harcos, egykor győztes lesz, amikor az igazság koszorúja fejére tétetik. 2 Timoteus 4.8. És jegyezd meg ezt, Róma 16.20, és a békesség istene megrontja a sátánt lábaitok alatt hamar. Nyomorúságos-e világban lenni, de Isten hamarosan megrontja a sátánt. Jegyezd meg, nem csak azt mondja, Isten rátapos a sátánra, hanem megrontja a sátánt lábaitok alatt hamar. Miként Józsué előhívta az ő bajtársait, jöjjetek, tegyétek lábaitokat a királyoknak nyakára, amikor azok a barlangban elrejtőztek, így a békesség istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Akkor örömötök annál nagyobb lesz, minél nagyobb veszélyeken mentetek keresztül. Mint a vándorok, utasok, amikor elérnek fogadójukba és otthonukba, édesen visszaidézik az úton esett nyomorúságokat és veszélyeket. Úgy mi is, amikor mennybe érünk, ezek a kísértések csak fokozni fogják örvendezésünket, Istenben való újongásunkat. És nagy vigasz a hívő számára az a tudat, hogy már a csata előtt biztos lehet a győzelem felől. Más háborúkban a kimenetel bizonytalan. Ne kérkedjék úgy, aki fegyverbe öltözik, mint aki már leveti a fegyvert. 1 Királyok 20:11. Ha egy csatát megnyertek, akkor örvendeznek. De egy hívő, amikor csatára indul, bizonyos abban, hogy a legjobb még ezután következik. A háború győzelme bizonyos, még ha egy-egy csatát elveszít is. Honnan tudja ezt? Onnan, hogy az Atya és Jézus Krisztus erősebbek minden ellenségeinél. Ezek nem ragadhatják ki a hívőt az ő kezeiből. János 10:28-29. Én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. Ez az a kiváltság, amelyben Krisztus nyáját részesíti mindazokat, akik belőle élnek, és közük van hozzá. Habár számos megrázkódtatás, hányattatás érheti őket állapotukban, mégis végső kitartásuk bizonyos. Krisztus ennyire változhatatlan az ő szeretetének szándékaiban. Én örök életet adok nekik. És ennyire győzhetetlen az ő kegyelmének erejében. Senki sem ragadhatja ki őket az én Atyámnak kezéből. Semmi sem lesz képes meggátolni őket a kitartásban. Nos, tehát, ha bár a harc hosszas és háborúságokkal teljes lesz, mégis ez egyike Isten bátorításainak, bizonyos vagy a végső győzelem felől. Ezért mennyire fontos számunkra, hogy Krisztusban részesedjünk, hogy kitarthassunk ezen az úton és ebben a reménységben. Az alkalmazás második része arról szól, hogy készüljünk fel és szereljük fel magunkat e kísértések ellen. És ennek érdekében először néhány útmutatást fogok adni, miként álljunk ellent a kísértéseknek általában. És másodszor rámutatok, mi a teendőnk a kísértéseknek egy rendkívüli óráján, mely elkövetkezik a világra. Amikor kívül félelmek rettentenek, és nem tudjuk, milyen veszedelem várható, és kételyek gyötrik szívünket, miként állhatunk meg, és tarthatjuk fenn magunkat. Először tehát a kísértésekkel szembeni általános útmutatásként jegyezzétek meg. Fel kell legyetek teljesen fegyverkezve. Efézus 6:11. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Nem csak egy részt csupán, hanem Isten minden fegyverét, mert másként sohasem jössz ki dicsőséggel és biztonsággal a lelki küzdelemből. A görög költők azt mesélik, hogy az ő Archilleuszük csak a sarkán volt sebezhető, s ott kapta végül a halálos sebet. Ó, keresztjén, bármennyire is felfegyverkezel bizonyos részeken, mégis, ha valahol védtelen maradsz, veszélyben vagy. Első szüleink sebet kaptak a sarkukban. Ki gondolta volna, hogy ők, akiknek Istenről és az ő alkotásairól oly nagyszerű ismeretük volt, elcsábítatnak egyszerűen az étvágy által. És Salamon, ki lelkének felső részét oly jól őrizte, nők által csábítatik el. Szomorú dolog látni nagy tudású embereket, amint megöldököletlen és csapongó érzéki vágyaik áldozataivá válnak. Egy keresztjénnél egyetlen üdvös kegyelem sem hiányozhat. 2 Péter 1:5. Ragaszthatok hitetekhez jó cselekedetet, a jó cselekedethez tudományt, stb. A kegyelmi erények egész sora ott kell legyen, és a maguk helyén mind ki kell tűnjenek, a maguk helyén mind használni kell azokat. Szükségünk van hitre és jó cselekedetre, buzgóságra és szentségre, és tudományra, ismeretre, hogy vezessen minket, és türelemre, hogy felfegyverezzen bennünket e jelen való élet nyomorúságaival szemben. És szükségünk van mértékletességre, hogy világi élvezeteinkhez való ragaszkodásunkat mérsékelje. És kegyességre, hogy sűrűn legyünk közösségben Istennel. És atyafiakhoz való hajlandóságra, hogy megőrizhessük a békességet testvéreink között, és ne okozzunk szakadásokat és töréseket a gyülekezetben. És szükségünk van a szeretetre, hogy mindenkinek használhassunk környezetünkben. Szükség van tehát minden kegyelemre, mindet használnunk kell, és munkába kell állítanunk, egyiket egyik időpontban, másikat máskor. Olykor kísértve leszünk Istenről való megfeledkezéssel, máskor meg kísértve leszünk az atyafiakhoz való hajlandóságon esett sérelemmel, más alkalmakkor meg törés állhat be a szeretetben. Olykor az ördög testi gonoszsággal igyekszik kísérteni, s ezért mértékletességre, önuralomra van szükségünk. Máskor lelki gonoszsággal, tévejgésekkel kísért, s ezért ismeretre van szükségünk. Némelykor kétségekkel támad ránk, s akkor a hitet kell elővegyük. Szükségünk van Isten teljes fegyvertárára, mert a sátánnak megvannak az ő különféle útjai a támadásra és elejtésre. Olykor tudatlanságból mellé fogunk és tévedésbe rohanunk. Máskor meg hit hiány, kétségbeesésbe és csüggedésbe merülünk. Máskor ismét önuralom hiányában a romlott kívánságok erőszakosan leterítik a lelket. Továbbá gyakran kell könyörögnünk Istenhez megújult kegyelmi hatásokért, befolyásokért. Nem csak jó szokásokra kell szert tennünk, hanem új kegyelmi hatásokért kell imádkoznunk. Figyelmet érdemel, hogy a lelki fegyverzet után az apostol az imádkozást említi, Efézus 6.18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal. Sohasem kapunk olyan sokat Istentől ezen a földön, hogy ne lenne szükségünk még többre. És ezért, még ha felöltöztétek is az Isten minden fegyverét, még imádkozzatok minden könyörgéssel a lélek által. Miért? Azért, mert az Úr különleges segítsége nélkül, mellyel hatásossá teszi azokat a kegyelmeket, sohasem leszünk képesek megvédeni magunkat, sem megtámadni és legyőzni ellenfelünket, és semmi hasznosat tenni a lelki életben. A jelenleg bennünk meglevő kegyelmi erő nem elégséges az új kihívásokkal szemben. A meglevő kegyelemhez szükség van friss befolyásokra, egyrészt azért, hogy ezeket a kegyelmeket használjuk, alkalmazzuk, és munkára serkentsen minket. Filippi 2.13. Ő adja az akarást és a munkálást. Isten adja a munkálást, vagyis serkenti azt az erőt, mivel bírsz, és munkába állítja azt, és azután irányítja azt a munkában. 2 Tesalonika 3.5. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és Krisztus iránt való álhatatosságra. Minden alkalommal használnunk kell az üdvösség sisakját, amikor fejünket felemeljük és Isten irgalmára várunk. Az Úr vezet titeket, kell, hogy vezessen ő, és nem csak erre van szükség, hanem hogy új és új erővel lásson el folyton, mert megvan írva, Ézsaiás 40.29, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja, és ezt folyamatosan teszi. Lukács 22.32. Imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ezenképpen Isten folytonos függőségben tart az ő kegyelmének bőkezű segítségei és folytonos folyósítása iránt, melyek nélkül nem tudnánk használni meglevő kegyelmi képességeinket sem. Aztán jó jegyezd meg, hogy ellent kell állj. 1 Péter 5.9. Akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben. Jakab 4.7. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Álljátok meg helyeteket, s aztán a sátán elesik. Mindezen harcokban a sátánnak csak támadó fegyverei vannak, mint például tüzes nyilak. Nincs védekező fegyvere. Mi viszont nem csak a lélek kardját vesszük fel, mely támadó fegyver, hanem a hit pajzsát is, ami védekező fegyver. ezért biztonságosan végezheted az ellenállást. Már most ez ellenállás nem gyenge és lonyha kell legyen, hanem heves és erőszakos. Továbbá teljes és maradéktalan. És kitartó, folytonos. Először is tehát nem gyenge és lonyha ellenállás kell legyen. Bizonyos ellenállást lehet tenni úgy általában és a közönséges kegyelem révén is. A természet világossága is feltámad számos bűn ellenében, legalábbis annak első megmozdulásakor. De a mi ellenállásunknak buzgónak és erőteljesnek kell lennie, hisz lelkünk ellensége ellen irányul. Pál ellenállása komoly utálattal és mély tiltakozással társult. Róma 7:14-24. A rossz, amit gyűlölök. És, ó én nyomorult ember, ki szabadít meg? A legtöbb esetben egy ellentmondás nem tűrő megvetés elégséges. Amikor az ördög Krisztust azzal kísértette, hogy őt imádja, kifakadt. Máté 4:10. Távozz tőlem, Sátán! Más esetekben komoly érvelések és visszaverések kellenek. Amikor Éva szerényen és udvariasan enyhén beszél, az ördög megújítja támadásait még hevesebben. 1 Mózes 3:1-3. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kert közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Éva igen hevesen és türelmetlen nehezteléssel beszélt a tiltásról, és túl hidegen a büntetésről és fenyegetésről. És ezért az ördög tovább folytatja, amikor látja, hogy Éva felnagyítja a tiltást. Mert lényegében ezt mondta, nem szabad sem megennünk, sem érintenünk. A gyenge tagadás vehető egyfajta megengedésnek, és ezért a Sátánnal szembeni elutasításod heves és erős kell legyen. Sok esetben mellőzd a Sátánt, válaszolj megvetéssel, mint ahogy bár ugat egy kutya, az utas megy tovább. A Sátán képtelen elviselni a megvetést. Máskor meg érvelj, s hivatkoz Istenre erősen. Nos, a nagy érv, mely az erős és heves ellenállásra serkent téged, az, hogy fontold meg, milyen veszélyben van a lelked és örökkivaló sorsodat. Egyesek így magyarázzák amaz igét, Efézus 6:12, nem test és vér ellen van nékünk hadakozásunk, hanem a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. A mennyei helyeken, így van az eredetiben. Semmilyen világi érdek sem érinthet bennünket olyan közelről, mint az, ami a mi lelkünk örök sorsát és üdvösségét érinti. Mi mást akarna az ördög tőled, mint lelkedet, és értékes kincseidet, örömödet, lelkismereti békességedet, Istennel való közösségedet, és örök életet felüli reménységedet. És amikor a Sátán jön és nem ígér mást, csak világi hiába valóságokat, akkor nekünk felháborodva kell őt elutasítanunk. Ha egy kereskedővel szemben, ki drága árucikkel áll elő, egy szélhámos némi alacsony árat ajánlana fel neki, ő felháborodva utasítaná el az összeget, és még csak figyelemre sem méltatná őt. Így te is, amikor az ördög jön és el akarja csalni értékes gyöngyeidet, utasítsd vissza felháborodással, amikor aljas és értéktelen semmiségeket vetításként helyez oda a te nagy reménységed s kincsed Krisztus mellé. Máté 16:26. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val, avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Micsoda? Elveszítsem lelkemet, reményem drága gyöngyeit és boldogságomat, s mindezt ilyen hitvány dolgokért, a bűnnek pillanatnyi gyönyöreiért. Aztán ellenállásunk egy teljes, maradéktalan, mindent átfogó ellenállás kell legyen. Amikor engedményt teszel, az ördög befurakodik és rád telepszik. arra vagyunk felszólítva az énekek énekében, hogy fogjuk meg a róka fiakat. Másütt meg, hogy sziklához paskoljuk Babilon kölykeit. Nem szabad engednünk a sátánnak egy körömnyit sem. Az ördög először nem remélheti, hogy nagy dolgokban győz. Ezért igen szerény kísértésekkel áll elő. Ó, de a kis csonkokkal gyújtja lángra a nagy gyertyákat. Amikor engedsz a kis kísértéseknek, ezek tüzet fognak szívedben, és könnyen hatalmas lángra kapnak lelkismeretedben. Először, amikor az ördög első szüleidhez ment, csak így közeledett, csak ugyan ezt mondta az Isten. És azután már így folytatta, bizony nem haltok meg. Azt mondta az Isten, hogy ne egyetek a kert gyümölcseiből. Az első kísértése igen szerény volt. A sátán közeledése a lélekhez fokozatosan megy végbe. Csak kicsit kér. Ó, de nagy dolog lesz az, ha megadjuk neki. Fontold meg, a kísértés átkát jobb kint tartani, mint beengedni. A domb tetején levő kő, amikor elindul gurulni lefelé, nehéz dolog azt megállítani. Nem tudjuk megállapítani, meddig fog elmenni, s milyen rombolást okoz. Azt mondja a család becsapott szív, most engedek egy kicsit, s aztán soha többet. Az ördög viszont egyre tovább és tovább visz téged, míg lelkismeretet érzékenységét teljesen elveszti. Amint sokan gondolták már, hogy csak egy-két silinget tesznek fel a szerencsejátékra, és mégis a nyereségvágy titkos bűvölete folytán végül eljátszották egész vagyonukat, ruhájukat és mindenüket, úgy sokan, akik úgy vélik, hogy csak egy kicsit vétkeznek először, végül odajutnak, hogy bűnözéseikkel minden lelkismeretességet kitörölnek szívükből, és kegyességüknek még a látszata is oda lesz. Aztán ellenállásunk nem ideig tartó, időleges kell legyen csupán, hanem állandó. Mit sem ér, ha csak a sátán első támadásainak állunk ellent, hanem hosszú távú ostrom alatt is ki kell tartanunk. Amit a sátán nem tud elérni érveléssel, azt igyekszik megszerezni szemtelen kérleléssel. De álljatok ellent neki, mondja az apostol, erősek lévén a hitben. 1 Péter 5.9 Ilyen módon támadta Józsefet, minden nap szüntelen nélkül mondogatá Józsefnek. 1 Mózes 39.10 A deformált tárgyak, ha hozzájuk szokunk, nem is tűnnek már megvetendőknek. Így az ördög reméli, hogy végül győzni fog, legalábbis a kísértés nem lesz annyira utálatos. De neked fenn kell tartanod buzgóságod mindvégig, mint ahogy elutasítunk egy szemtelen koldust, akivel nem akarunk szóba állni. Ha végül engedsz, elveszted az egész küzdelem dicsőségét. A kegyelmi erény nem csak egyszerűen kell végezze munkáját, hanem abban tökéletes cselekedet kell legyen. Jakab 1.4 Így hát minden kegyelmi erényünkben, a türelemben, kegyességben, és testvére kezelő hajlandóságban tökéletes cselekedet legyen. És jegyezzük meg, vigyázásra van szükség. 1 Péter 5.8 Józanok legyetek, vigyázzatok! Ti, akik nem vagytok tudatlanok a sátán szándékai felül, jól vigyázzatok, hogy ne engedjétek előnyhöz. 2 Korintus 2.11 Se alkalomhoz. 2 Korintus 11.12 Nehogy megkísértsen titeket. Ne szolgáltassatok ürügyet se a testnek. Galácia 5.13 Bizony, aki nem szeretne elbukni, annak mély, szent bölcsességre, józanságra és folytonos őrködésre van szüksége szíve felett. Vigyáznia kell és őrt állítania érzékeinél. Zsoltár 119.37 Fordítsd el szemeimet, hogy ne lássanak hiába valóságot. És vigyáznia kell arra, milyen társaságba keveredik. Zsoltár 119.115 Távozzatok tőlem mind ti bűncselekedők, hogy megőrizzem az én Istenem parancsolatait. és kerülnie kell minden bűnrevő alkalmat. Nem szabad azokba rohannia, hanem távol kell tartsa magát tőlük. Példabeszédek 4.14. Hitetlenek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Mert ez annyi, mint az ördög területére hajtani, s az oroszlán szájába futni. Ezek egész eddig mind egészséges, józan tanácsoknak bizonyultak, s miért ne lennének azok most is? Az ördög nem kevésbé ravasz, s a sátán sem kevésbé utálatos és veszedelmes. Csak mi vagyunk vakmerőbbek, s ezért nem állunk oly távol, mint ahogy kellene, a bűnrevívő alkalmaktól. Könnyebb elkerülni az alkalmat, mint a bűnt, amikor az alkalom kínálkozik. Könnyebb egy madárnak elrepülni a tőr közeléből, mint elkerülni a veszélyt, amikor már megfogatott a tőrben. Ezért, amikor veszélyes utakra rohansz, a sátánt kísérted, hogy kísértsen már téged. És amikor nem vigyázol magadra, Isten méltán enged beleesni a tőrbe. Másodszor arról szólok, hogy vannak különleges kísértési időszakok, amikor a keresztényeknek rendkívül vigyázniuk kell önmagukra. Van egy gonosz nap, olvassuk Efézus 6.13-ban, hogy ellentállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezni megállhassatok. És van a kísértésnek egy órája, mely rászakad a világra, Jelenések 3.10. Megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő. Vannak bizonyos időszakok, amikor Isten próbára teszi az embereket. Mit tesznek? És amikor az ördög is nagyon kihasználni igyekszik elégedetlenségünket és nyomorúságunkat. Amikor a dolgok keresztbe állnak, vágyaink nem teljesülnek, és nem tudjuk, milyen veszedelem következik még ránk. Mit tegyünk, hogy helyesen viseljük ilyenkor magunkat? Először is ne légy túl magabiztos, sem túl félénk. Ne legyünk túl magabiztosak, hogy átlépjük hivatásunk határát, hogy magunkat veszélybe és a kísértés kockázatába sodorjuk. És ne legyünk túl félénkek sem, hogy elmeneküljünk vagy kereket oldjunk, amikor Isten férfias ellenállásra szólít fel bennünket. Az ördög mindkét módon támadni igyekszik minket. Egyrészt vakmerők ki akar minket tenni. Így a sátán arra igyekszik, hogy bennünket hivatásunk határán túlvigyen, hogy helyünket elhagyjuk, és prédául essünk neki. Mint ahogy az emberek felszokták zavarni a vizet, hogy felkeltsék a halakat, és bevonják őket a hálóba, és kiűzzék őket azokról a biztonságos helyekről, ahol pihennek. Így az ördög is azon van, hogy minket kimozdítson biztonságunkból. Péter, olvassuk, Krisztushoz kívánt menni. Máté 14.28. Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. És látjuk, hogy süllyedni kezd, még mielőtt szándékát elérte volna. Így, amikor túl bizakodók vagyunk, és hivatásunkon túl merészkedünk, akkor újra és újra kivagyunk téve a süllyedésnek. De viszont nem szabad hátat fordítsunk Istennek, amikor férfias ellenállásra szólít bennünket. Avagy ilyen férfiúnak, mint én, illik-e futni? Kérdezte Nehémiás, 6. rész, 11. vers. Figyeld meg Péter aljas gyávaságát, amikor hivatásán kívül a főpap udvarába merészkedett. Egyetlen kérdés egy szolgálólány részéről ledöntötte őt. Ám de nézd, ő, aki annyira gyáva volt, amikor letért az útjáról, milyen bátor, amikor hivatásában tevékenykedik. Cselekedetek 4.7-13-ig. Végül, amikor látták Péternek és Jánosnak bátorságát, csodálkoztak. János volt a szeretett tanítvány, Péter meg a félénk tanítvány. Mégis, milyen tele vannak bátorsággal, merészséggel és buzgósággal, amikor arra lettek elhívva és kiválasztva, hogy bizonyságot tegyenek Isten kegyelme valóságáról. És ezért nem szabad sem túl biztosak, sem túl félénkek legyünk, hanem Istent meg kell vallanunk, és fel kell vállalnunk az ő igazságát, hivatásunkat végezve. Ne engedjétek, hogy a sátán elvonjon titeket helyetekről. nehogy prédájává legyetek. Aztán a kísértés órájában sokkal inkább kell törődjünk a kötelességünkkel, mint az eseményekkel, s jobban kell ügyeljünk a bűnre, mint a testi veszélyekre. Ami az eseményeket illeti, Istennek gondja van jobban, mint neked, azokat irányítani és elrendelni az ő saját dicsőségére. Ha a te nagy gondod az kell legyen, hogy fedhetetlenül megőriztessél az ő mennyei országára, 2 Timoteus 4, 17-18-ig. Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlán szájából, megszabadít engem minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára. Bárhogy bánjék is veled az Úr az eseményeket illetően, és bármilyen veszélyek írjenek is, ez kell legyen a te fő gondod, hogy ne vétkezz, hanem tisztán megállhass. Dávid gyakran könyörög vezetésért, hogy nyomorúságában az Úr irányítsa, és el ne essen, és semmi illetlent ne cselekedjék. Továbbá jobban kell félned a sátán ravasz szándékaitól, mint nyílt támadásaitól. A természetes bátorság és egy közönséges elhatározás, merészség, melyekhez társul a becsületnek és érdeknek mély befolyása, sokat tehetnek ahhoz, hogy megálljuk helyünket az emberektől jövő támadásokkal szemben, a gonoszok nyílt és heves vakmerősége ellenében. Ám de nagymértékű lelki bölcsességre és belátásra van szükség ahhoz, hogy megállhassunk az ördög álnokságaival és ravasságaival szemben. A test és vér nem tud könnyen elboldogulni a szív titkos törvetéseivel szemben. Az ifjú próféta mennydörgő hangon harsukta el üzenetét a király ellen, 1 Királyok 13.3. Mégis rászedetett a vén próféta családsága által. Így meg lehet, hogy erősen állunk egy nyílt támadás és egy feltűnő romlottsággal szemben, de nem veszük észre a sátán titkos családságait. Továbbá a sátán ravasságai arra irányulnak, hogy bennünket az időszaknak megfelelő romlottságba döntsenek. Itt igen lényeges részét képezi a lelki bölcsességnek, hogy a bűn megöldöklésében napra készek legyünk, s ellenálljunk annak a rossz lelkiállapotnak, mely kész ránk telepedni félelmeink idején. Zsoltár 56.3. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Ilyenkor az a mi fő feladatunk, hogy felelevenítsük Istennel való közösségünket, tőle való függésünket, hogy elejét vegyük a bizalmatlanságnak és hitetlen gondolatoknak Isten gondviselését illetően. Másrészt pedig olyan időben, amikor a jólét és kényelem következtében hajlamosak vagyunk a megromlásra, akkor az a dolgunk, hogy vigyázzunk a szívbeli tunyaság és hamis biztonság ellen, melyek ilyenkor könnyen erőt vesznek rajtunk. Amint Nazianzi mondja, amikor jó sorsban van részem, Jeremiás síralmait olvasom, és azokra a szomorú dolgokra gondolok, melyek Isten népével megestek, és ez gyógyítóan hat rám. Így kell elejét vegyük a levertségnek, csüggedésnek, a félelmek idején, és bátorítanunk lelkünket a bizalomra. Nos, amikor minden balul üt ki, és semmi sem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, és minden oldalról veszedelem fenyeget, és nem tudjuk, mennyire fog még tombolni a gonosz, hogy mindent felforgasson, melyek azok a bűnök, melyek vele járnak az ilyen zavaros időkkel? Milyen módon támad ilyenkor a sátán bennünket? Hát először is békétlenséggel, türelmetlenséggel. 1 Mózes 31. Amikor Rákel óhaja nem teljesült, ezt mondta Jákobnak, adj nekem gyermekeket, mert másként meghalok. Ilyenkor türelmetlenül bosszankodunk és vétkezünk az Úr ellen. Zsoltár 37.1. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Aztán az Úr elleni zugolódás és panaszkodás egy másik tőre a sátánnak. Jónás 4.9. Méltán haragszom, mint halálig. Nyűgölődött a kellemetlenség miatt. Az Isten gondviselésével való elégedetlenség rendkívül kedvez a sátánnak. Amikor igazolni akarjuk magunkat, és egyféle buzgóságnak tartjuk a haragvást, és lázadozunk a gondviselés ellen. Továbbá, ilyenkor bosszúálló lelkülettel támadunk az eszközök iránt, amikor szívünkben elcsendesedve inkább Isten kezére kellene gondoljunk. 2 Sámuel 16.9. Hogyan szidalmazhatja ez a holt ebb az én uramat, a királyt? Majd én elmegyek és fejét veszem. Így, amikor a gonoszok megzavarják a jó rendet, a szív hajlamos a bosszúállásra, és ezért le kell csendesítenünk szívünket. Továbbá, ilyenkor elernyedünk kötelességünkben. Kezdjük abba hagyni az imádságot. Meglankadunk az Isten szín előtti tusakodásban. Zsidók 12.12. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. Az imádságra feltartott kezek gyengülni kezdenek, és a szív elbátortalanodik az Úr útján. Már-már meghanyatlottak lábaim, mondja Dávid. Zsoltár 73.2. És ilyenkor a szív bűnös eszközökhöz fordul, hozzájuk menekül segítségért, mint Saul, amikor szorultságban volt, 1 Sámuel 28.7. Keressetek nekem egy halott idéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt. Ekkor testi kibuvókhoz folyamodunk, alantas eszközökhöz. Ezek természetesek számunkra. Továbbá kétségbeesés és bizalmatlan gondolatok támadnak bennünk Isten iránt, holott számtalanszor megtapasztaltuk már az ő jóságát. 1 Sámuel 17.1. És mondta Dávid magában, egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt, miután annyiszor átérte Isten szabadítását. És kétségbe vonjuk Istenhez való tartozásunkat a kereszt miatt, s helyzetünk kétséges alakulása folytán. Bírák 6.13. Ha velünk van az Úr, miért él bennünket mindez? Nos, ezek a sátán ravasz tőrei ilyenkor. De az evangélium bátorításai alapján haladj át a viharon. Ezek fenntartanak téged. Csak egy pillanat mindez az örökké valósághoz képest. Csak egy könnyű szenvedés, és igen-igen, nagy, örök dicsőséget szereznékünk. 2 Korintus 4.17. A második pontunk a következő. Második tétel. Ha nem szeretnénk legyőzetni a kísértések gonossága által, komolyan Isten elé kell tárnunk azokat. Mert így utasít az Úr minket itt, ne vigy minket kísértésbe, hogy forduljunk magához, Istenhez. És két ok van, amit megfontolás alá veszek ebben a fejezetben. Először, nem kísértethetünk Isten akarata nélkül. És másodszor, nem állhatunk ellen Isten ereje nélkül. És ezért komolyan Istenhez kell folyamodnunk, imádkoznunk kell minden kísértéseinkben. Először tehát, nem érhet minket kísértés Isten akarata nélkül. Hogy Isten gondviselése uralja kísértéseinket, ez világos a Szentírásból. Máté 4.1. Akkor Jézus vitették a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. A Szentlélek keze benne volt a dologban, épp úgy, mint a gonosz léleké. Így látjuk 2 Sámuel 24.1-ben is. Isten felinkerelte Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt és Judát. Ám de 1 Krónika 21.1-ben ezt olvassuk, támada pedig a sátán Izrael ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. A sátán nem kísérthet Istentől kapott engedély nélkül. Miként egy oroszlán nem törhet ki ketrecéből, míg a gondozója ki nem hozza, úgy az ördög, ez ordító oroszlán, Isten gondviselésének ellenállhatatlan láncain van tartva, és nem támadhat, míg Isten ki nem hozza. Fontolj meg két dolgot. Először azt, hogy kísértetve vitetni több annál, mint egyszerűen kísértve lenni. Azt, hogy Isten megengedi, hogy kísértve legyünk, nem épp annyi, mint amikor Isten visz minket kísértésbe. mert a kettő két különböző kifejezés. Isten megengedheti, vagy eltűrheti, hogy megkísértessünk, mint uralkodó és fejedelem, akinek hatalma van teremtményei felett, lelki életük, kegyelmi erényeik kipróbálására és gyakorlására, és akarata szerint elrendelheti ezt. De amikor kísértésbe visz, ítélő bíróként bánik velünk. És ezért ez a tudat volt Jobbnak egyik vigasza, mellyel magát erősítette, amikor a sátán engedélyt kapott az ő zaklatására. Jobb 9.12. Ímé, ha elragad valamit, ki akadályozza meg? Ki mondhatja neki, mit cselekszel? Egy hadvezér az ő belátása szerint vezetheti seregeit oda, ahova akarja, és állíthatja őket reménytelen helyzetekbe, a legveszélyesebb helyekre, és tartalékba azt a részt helyezheti, amelyiket akarja. Így Isten kiválaszthatja hőseit nagy viadalokra, az ő dicsőségére, és másokat hagyhat sokkal csendesebb állapotban, az ő tetszése szerint. Eképpen, mint szuverén uralkodó, Isten megengedheti a kísértést. Ám de most kísértésbe vinni, ez teljesen más dolog, és valami büntetési jelleggel bír. Vagy, amint Máté 26.41 kifejezi, imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek, ebbe önkéntesen, kész akarva megyünk bele, mint akik eljátszottuk az ő védelmét. De akkor Isten, mint bíró, vezet be minket, és odaadja a bűnöst a kivégző vagy végrehajtó kezébe. Így visz Isten bennünket kísértésbe. Egy büntetési eljárás ez, különösen amikor elveszni hagy a kísértés súlya alatt. Most pedig nézzünk Istenre, mint bíróra. Kísértésbe vihet bennünket kétféleképpen. Akár javító, fenyítő módon, hogy kinyilvánítsa atyai haragját s nem tetszését, vagy kimondottan szigorú büntetésként. És így egyrészt atyai fenyítésének vonatkozásában Isten átadhat minket egy háborgató vagy egy törbeejtő kísértésnek. Kísértésbe viheti a kegyeseket, hogy zaklatva és háborgatva legyenek, és kísértésbe viheti a gonoszokat, hogy elcsábítassanak és örök pusztulásukra félrevezettessenek. Van egy gyötrő kísértés, amit Isten felhasznál az ő gyermekeinek fenyítésére, nevelésére. Eként volt Pál gyötörve a sátántól, hogy felettébe el ne bizakodjon. 2 Korintus 12.7. A pásztor ráúszítja kutyáját az elkóborolt júra, nem azért, hogy bajt okozzon neki, hanem hogy biztonságba helyezze, s visszahozza a nyájhoz. Így Isten megengedi, hogy övéi zavarva és kísértve legyenek a sátántól, nagy háborúságukra, de végeredményben a javukra, mert ő tudja, miként fordítsa jóra mindezeket. Aztán van egy elejtő kísértés, mely által a gonoszok megfogatnak bűnös útjukon. És így a sátánról, mint Isten végrehajtójáról van mondva, olykor, hogy megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát. 2 Korintus 4.4. Továbbá, hogy némelykor megkeményíti szíveiket, János 12.40, nehogy megtérjenek és meggyógyítsa őket. Mert korábbi bűneikért való büntetésül Isten átadhatja a gonoszokat, hogy megvakítassanak és megkeményítessenek a sátántól, tulajdon pusztulásukra, és ez egyike Isten legrettenetesebb cselekedeteinek, mint bírónak, a pokol innenső oldalán. Bizonyára, amikor kísértve vagyunk, nagy okunk van, hogy Istenhez járuljunk és vele tárgyaljunk a kísértésről, mert az ő keze van benne. Vagy megengedte, hogy kísértessünk, mint urunk és szabados fejedelmünk, vagy kísértésbe vitt minket, akár fenyítő, javító céllal, akár pusztán büntetésként, hogy még jobban megrontsuk és tönkretegyük magunkat. Most a második érthez jövök. Másodszor egyedül Isten képes erőt adni, hogy ellenálljunk és legyőzzük a kísértést. és ezért buzgón kell esedezzünk hozzá, kérve az ő segítségét. Róma 16.20. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Isten az, aki a sátánt letapossa a ti lábaitok alatt. Mi vívjuk ki a győzelmet, de a győzelem szerzője a békesség Istene. Nekünk is részünk van benne, mert saját lábunkkal taposunk a sátánra, de Istené a kegyelem és az érdem. Nem csak képességeink vannak gyakoroltatva, hanem kegyelmi erőink is. Röviden, Isten kétféleképpen segíti a szenteket a kísértések elleni harcban. Először Isten beléjük plántálja azokat a kegyelmeket, melyek szükségesek a küzdelemhez. Beszélhetünk három lényeges kegyelemről, amelyek szükségesek a harchoz, a kísértésnek való ellenálláshoz. A hitről, a félelemről és a szeretetről. A hit szükséges. 1 Péter 5.9. Álljatok ellent, erősek lévén a hitben. És a félelem s a szeretet úgy szintén szükségesek. Bebizonyítom a következőképpen. A sátán ellenünk dolgozó fegyverei s támadási módjai vagy ravasz csalások, vagy tüzes nyillak. Hogy megállhassatok az ördög csalátságával szemben, és a gonosznak minden tüzes nyillát kioldhassátok. Efézus 6.11-16. Amint tüzes nyilakkal támad ellenünk, és heves tomboló kísértésekkel, vegyétek a hit pajzsát, fedezzétek be magatokat mindenestől Krisztus igazságosságával, és Krisztusban való kiváltságotok átérzésével, és ez fenntartja a szívet, és megőrzi azt az ördög tüzes nyilaival szemben. De amint ravasz családságaival támad minket, Isten félelme és szeretete jön segítségül. És erre van szükségünk, mert kétféle csalátsággal próbálja az ördög tönkretenni lelkeinket. Az egyik, hogy olyan eszközökkel tálalja a kísértést, ami leginkább megfelel a kísértett személynek. A másik meg, hogy magát világosság angyalává változtatja, és szép színbe öltözteti a kísértést. Ami az elsőt illeti, és pedig amint a lélek minden rendellenességéhez megfelelő ételt készít, vagyis olyan eszközökkel kísért, melyek által leginkább elérheti célját, mintha egy férfi érzéki gyönyörre lenne kísértve, nos, itt Isten iránti szeretetre van szükség. Miért? Mert semmi más, csak is Isten szeretete fog képessé tenni, hogy megtagadjuk azt, ami annyira tetszetős és közel áll hozzánk. És csak is az a vonzalom és ragaszkodás tudja ezt legyőzni, mely Istennek Krisztusban megjelent kegyelmének ismeretéből támad szívünkben. És ezért mondja az ige, hogy Isten kegyelme tanít meg minket megtagadni az istentelenséget és a világi kívánságokat. Titus 2.12. A másik ravasság, amint a sátán világosság angyalává változtatja magát, és aljas szándékait tetszetős ürügyekkel leplezi. Mint például a bosszúállást buzgóságnak tartja. Annyira álcázza ezt, hogy még az apostolok is úgy vélték, Istenért buzgókodnak, amikor tüzet akartak kérni a mennyből, miként Illés is cselekedett. Lukács 9.54. S a testies tanácsokat szánalomnak is természetes szeretetnek fogja nevezni. Máté 16.22. És Péter előfogván őt kezdi teddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled. Íme Péter lesz az ördög ügynöke Krisztus megkísértésére, és testies tanácsa olyannak tűnik, mintha sajnálná és szánná mesterét. És így az ördög a szabadosságot keresztény szabadságként tünteti fel, és Krisztusban való szabadságunk ürügy lesz a testnek. Galácia 5.13. És a testi élvezetek mértéktelen használatából keresztény örvendezés vagy keresztény vidámság lesz. Ezért, amint szükségünk van a szeretetre, hogy ellenálljunk a kísértés erejének, amikor saját testi vágyainknak megfelelően van tálalva, úgy szükségünk van Isten félelmére. Példabeszédek 14.27. Az Úrnak félelme az életnek kútfeje a halál tőrének eltávoztatására. Amikor az ördög csalárdságával tört vett ki ellenünk a halál tőreit, az Úr félelme az élet kútfeje. Ha egy ember fél megsérteni Istent és visszaélni szabadságával, vagy szélsőségekbe rohanni a kegyelem színe alatt, az igen óvatos és vigyázó, és ezáltal nem lehet könnyen meglepni. Eképpen, amikor a lélekben bűnös kívánságok, vagy harag, vagy kétségbeesés lángragyónak, hitre van szükség. Lukács 22:31-32. A sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. A Krisztus igazságába erősen kapaszkodó és az ő kegyelmére váró hit megtanít bennünket győzni az ilyen küzdelmekben. De miért is korlátozom én magam csak e három kegyelemre, amikor arra vagyunk felszólítva, hogy öltözzük fel az Isten minden fegyverét? Efézus 6:11-13. Ha dicsőségesen kívánunk kijönni a csatából, úgy teljesen fel kell fegyverkeznünk. A léleknek egyetlen képessége, vagy a testnek egyetlen érzéke sem szabad fedetlenül és őrizetlenül maradjon, és ezért egyetlen üdvös kegyelmet sem szabad nélkülöznünk. Egy keresztény fegyverzete tetőtől talpig védi őt. Fejét védi az üdvösség sisakja, ami a reménység. Aztán rajta van az igazság mellvasa, az igaz lelkűség öve, a békesség evangéliumának saruja, és kezében a hit pajzsa és a lélek kardja. Ezek azok a kegyelmek, melyek mind szükségesek a kísértése való szembeszálláshoz, és mindezeket Istentől kapjuk. Egy kereszténynek nem csak támadó fegyverei vannak, hanem védő fegyverei is. Nem csak kard, hanem úgy szintén pajzs is. Sátánnak csak támadó fegyverei vannak. Nyillai, tüzes nyillai, hogy megsebezzék a lelket. És figyeljétek meg azt, hogy a kereszténynek nincs fegyverzete a hátán. Miért? Azért, mert a lelki harcban nem lehet megfutamodás. Helyt kell állnunk, Jakab 5:7. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. De nézzük csak e lelki fegyverzet alkotó részeit. Mik ezek? Az apostol az igaz lelkűség övével kezdi, ami alatt nem tanbeli igazságot ért, mert ezt képviseli a lélek kardja, hanem az őszintességet, becsületes szándékot. Amikor az ember az igyekszik lenni úgy Isten, mint emberek iránt, amit valóban mutat. Nos, az Úr az, aki megújítja az igaz lelket bennünk. A sátán ravassággal, csalárdsággal támad bennünket. De a mi fegyverünk ellene az igaz lelkűség öve. Szembeszállunk a sátán ravasságaival, de mi nem harcolhatunk ellene az ő fegyvereivel, hogy az álnokságot álnoksággal verjük le. A mi erőnk az őszintességben és becsületes szándékban van. Ezzel övezzük körül derekunkat, ez ad erőt és bátorságot a léleknek. Aztán ott van az igazság mellvasa, vagyis az a kegyelem, mely egy szent életvitelbe öltöztet minket, Istennek az ő igében kijelentett akaratával megfelelően, ami által igyekszünk megadni Istennek is és embernek is azt, ami az övé. Ez védi a mellett és a létfontosságú szerveket, a belénk plantált kegyelem magvát a szívben, az eltökélt, szilárd, őszinte szándékot, hogy engedelmeskedjünk Istennek mindenben. A következő dolog a lábbeli. A lábat fel kell saruzni, védeni kell, mert a mennyedidő utunkon zord szakaszokkal is találkozunk. És mi az, ami igazán megfelel lábaink védelmére? A békesség evangéliumának készsége. Az Istennel, Krisztus által kötött békességünk és barátságunk érzete. Enélkül sohasem követhetnénk Istent a kötelesség útján, hol annyi nehézséggel és próbával szembesülünk. De mindenek felett vegyétek fel a hit pajzsát. A pajzs védi a testet, de az, ami mindennek védelmet szolgáltat, a hit. Enélkül az ember mezítelen. Krisztus nekünk tulajdonított igazságától megfosztva, a hívőből hiányzik az Istennel való szövetség tudata és ereje. Ez az, ami ráalkalmazza Krisztus igazságát, és ezáltal részesül annak áldásaiban, és ez állítja Isten erejét az ő szolgálatába. Aztán ott van az üdvösség sisakja, vagyis a reménység. 1 Tessalonika 5.8. Az üdvösségnek egy jól megalapozott reménysége képessé tesz fejünk felemelésére minden kemény támadás és szilaj hullámverés közt is. És ez a mi nagy serkentő okunk és bátorítunk a megszentelődés munkájában. Aztán ott van a lélek kardja, melyel egyszerre támadhatunk és védekezhetünk is. Elhárítja a sátán ütéseit, és azt eszközli, hogy visszahőköljön tőlünk, s megsebesülten, szégyenteljesen elfusson. Ezek azok a kegyelmek, melyek Isten fegyverét alkotják. Nos, Isten az, aki adja ezeket nekünk, és ezért neveztetik a minden kegyelem Istenének. 1 Péter 5.10. Miért? Vajon azért, mert csak neki van rájuk szüksége? Nem, hanem azért, mert ő adja azokat nekünk. És az Isten fegyverzetének van ez nevezve. 11. vers. Isten a szerzője, Isten a készítője, Isten a feltalálója és tervezője ennek a fegyverzetnek, és ingyen adja ezt nekünk. Az apostol itt arra int, hogy öltözzük fel az Isten minden fegyverét. 13. vers. Vagyis vegyük át azt Isten kezéből. Ezt a fegyverzetet nem mi hoztuk létre, s nem mi szereztük meg, hanem Isten saját kezéből vesszük át. Másodszor ő hozza működésbe e kegyelmeket, jó indításokat adva szívünkbe, édes és kegyes gondolatokat, melyek által az összes fennemlített kegyelmek felszínre jönnek. Amikor a bűnnel harcolunk a kísértés óráján, a hit munkába lép. 2. Tessalonika 1.11. Isten töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatós munkálásával. Vagyis isteni erővel és befolyással feléleszti és működésbe hozza azt. József, amikor egy nagy kísértést támadta meg, egy áldott indítást és gondolatot kapott elméjébe. Miként követhetném el a gonoszságot, és hogyan védkezhetném az Isten ellen? 1 Mózes 38.9. Továbbá alkalmas időben a lélek eszünkbe juttatja az üdvös dolgokat, akinek tisztsége az, hogy mindent emlékezetünkbe idézzen. János 14.26. A lélek nem csak megtanít bennünket mindenre, hanem eszünkbe is juttatja fontos dolgokat, amikor szükségünk van, hogy valamely igazság szívünkbe hasson. Vagy olyan igazságot, mely megtiltja a gonoszt, amelyre kísértve vagyunk. Vagy olyat, mely vigaszt és bátorítást nyújt nekünk az ilyen keresztek alatt. Vagy ránk nehezít egy kötelességet, amit elmulasztottunk. Az időben való emlékeztetés az igazságokra egy valóban nagy, tényleges segítség, mit Istentől kapunk. Maga Jézus Krisztus is alkalmas időben idézte az írásokat, és elhárította a kísértést, melyel támadva volt. Máté 4.10.11. Az ige megelevenít a nyomorúságban. Zsoltár 119.50. Valamilyen sajátos vigaszt tölti el a lelket, Isten csodálatos hatalma által. Nem a puszta emlékezés, az igazságot felidéző memória az, ami megelevenít, hanem Isten titkos ereje, s ez teszi hatásossá azt a megfelelő időben a kísértés legyőzésére. Alkalmazás. Vezetést kapsz itt, mit tégy a kísértésekben. Hogy Istenhez menj segítségért és erőért velük szemben. Röviden, amikor Istenhez fordulsz, ez háromféle vonatkozásban kell történjen. Úgy fordulj hozzá, mint a kegyelem szerzőjéhez és ajándékozójához. Továbbá, mint annak szuverén kiosztójához, ki az ő akarata szerint adja azokat. És végül, mint bíróhoz, ki korábbi bűnöket fenyít, s azokból kigyógyít a jelenlegi kísértések által. Először is folyamodj és szólj Istenhez, mint a kegyelem szerzőjéhez és adományozójához. Jakab 1.17. Ő a világosságok atya, akit ő száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. És ezért úgy kell hozzá jönnünk, mint akik lemondunk saját erőnkről, és az ő kegyelmére várunk, mint ami egyedül képes segíteni rajtunk. Jósafátnak azon sajátos imádsága, mit egy különös helyzetben mondott, érvényes a mi lelki életünkre is. 2 Krónika 20.12. Ó, mi Istenünk, nincs mi bennünk erő, csak terejád néznek a mi szemeink. Kell legyen egy lemondás a saját erőnkről, és egy bizalomteljes ráhagyatkozás Istenre. Le kell mondani a magunkban bízásról, mert Isten az alázatosoknak adja a kegyelmet. Jakab 4.6. Az alázatos szót nem erkölcsi értelemben kell itt érteni, azokra, akik alacsony sorsban élnek az emberek között meggyötört lélekkel, hanem lelkileg kell ezt érteni, azokra, akik szívük töredelmességében elismerik semmiségüket és gyengeségüket, ezeknek ad ő kegyelmet. Isten visszatartja és visszavonja befolyásait, ha mi nem ismerjük el naponta és óránként kegyelemre utaltságunkat, amikor nem kívánjuk azt olyan erős sóvárgással, amint illik, s nem fogadjuk olyan hálatelten és örvendezve, ahogy kell. Az Úrtól tanult imádság ezen három utolsó kérésében, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, aztán bocsáss meg a mi vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, mint koldusok minden nap kérjük a mindennapi kenyeret, mindennapi bocsánatot, és mindennapi erőt. Képtelenek vagyunk élni úgy az egyik nélkül, mint a másik nélkül. Nem tudunk élni a mindennapi kenyér nélkül, és nem tudunk boldogan élni a mindennapi bocsánat nélkül, és úgy szintén nem tudunk szentül élni a mindennapi erő és kegyelem nélkül. És ezért minden nap kell várjunk az Úrra. Zsoltár 25.5 és Zsoltár 16.8. Magam előtt láttam az Urat mindenkor. Angolban magam elé tettem, állítottam az Urat. Nos, elmondhatjuk, hogy magunk elé állítottuk az Urat, akár hódolatból, amikor érzékenyek vagyunk az ő tekintetére és jelenlétére. Akár függőségből, amikor továbbra is várunk és számítunk az ő erejére. És ilyen értelemben áll itt. Ő az én jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Nézzétek, mint ahogy egy pohár, ha leesik a földre, azonnal széttörik, mielőtt kiesett a kezünkből, így látja egy Isten iránt érzékeny szívű keresztény magát, ha kiesne Isten kezéből. Darabokra törne, és vége lenne. Ezért ezzel a mély függőségi tudattal megy Istenhez, és kívánja, hogy őrizze meg őt a kísértéstől. A függőség tiszteletet nemz. Ha az új teremtmény tudna önmagától élni csak egy ideig is, úgy Isten csak nagy ritkán hallana imád tőle. Ez tehát egy ösztönző az új teremtés számára, hogy fenntartsa Istennel való folytonos kapcsolatát. Továbbá bizalommal kell hozzájárulnunk, tényleges ráhagyatkozással, az ő mindenre elégséges kegyelmére. Nem elég csak beismernünk gyengeségünket, hanem úgy szintén kell erőért mennünk Istenhez. Vagyis úgy kell felemeljük szívünket hozzá, ilyen átérzéssel, hogy Isten képes minket fenntartani, és képes megfutamítani minden lelki ellenségeinket. Isten nem akarta levenni a kísértést Pálról, 2 Korintus 12.9, hanem ezt mondta, elég néked az én kegyelmem. Ezért hát bátorítsd magad az Úr erejében. Az ördög nem kísérthet minket egy jó távol sem tovább, mint ahogy az Úr akarata engedi neki. Gonossága és rosszassága korlátozva és fékezve van. Ha te a sátán kezében vagy, a sátán viszont Isten kezében van, és nem tehet semmit az ő helyben hagyása és engedélye nélkül. Hisz engedélyt kért még arra is, hogy a disznónyájba mehessen. Mennyivel kevésbé mehet hát be az ő legelőjének nyájába. Aztán tekints Istenre nem csak mint a kegyelem adójára, hanem mint annak szuverén osztogatójára, aki azt az ő tulajdon akarata szerint adja mindenkinek. Filippi 2.13. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, jókedvéből. Kegyelmének szolgáltatásában teljesen szabad, arra nézve is, hogy milyen mértékű segítséget nyújt, s abban is, hogy milyen eszközök által juttatja el azokat hozzánk. Isten fokozhatja és csökkentheti az ő befolyását, az ő akarata szerint. Nos, ekként jövünk hát hozzá, alávetve magunkat az ő jótetszésének, illetve a nekünk szánt kegyelem mértékének. Amikor zugolódsz és panaszkodsz, ez annak a jele, hogy túl jó gondolataid vannak önmagadról. Valóban, kell törekedj imádkozni, és kell élned minden jó eszközzel, hogy kikerülj a kísértésből. De vesd alá magad, ha az Úr úgy látja jónak, hogy továbbra is gyakorolni akar téged. Sőt, még ha Isten tovább tartana is kísértés alatt, és nem adná is meg most jelenleg azokat a kegyelmeket az általad kért mértékben, melyek szükségesek számodra, mégsem szabad zugolódnod, hanem borulj az ő lábához, mert Isten Úr az ő saját kegyelme felett. Aztán Istenre kell nézz, mint bíróra, ki valamely korábbi bűnödért fenyít a jelenlegi kísértéssel. És ezért meg kell aláznod magad az ő hatalmas keze alatt, amikor nagy és kemény kísértésekkel gyakorol téged, és zugolódás nélkül el kell fogadnod a vétkedért való büntetést. Ez az egyetlen mód arra, hogy megszabadulj tőle, amikor elismered, mint bűnöd gyümölcsét. 3 Mózes 26.41. Akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívök, és akkor az ő bűnöknek büntetését békével szenvedik. És Mikeás 7.9. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Ismerd el, hogy Isten méltányosan jár el az ő gondviselésében e nyomorúságban, melyet rád bocsátott. Egy kereszténynek nem csak a sátán rossz indulatára kell néznie az őt ért kísértésben, hanem Isten igazságára is. Nézd, mint ahogy külső megpróbáltatásainkban nem az eszközöket kell lássuk csupán, Jobb nem ezt mondta, a káldeusok és a szabeusok vették el, hanem ezt mondta, az Úr vette el. Jób 1.23. Így e lelki csapásokban is vedd a kísértést Isten kezéből, mint bíró kezéből. Bár a sátán üldöz téged tüzes nyillaival, rettenetes és borzasztó kísértésekkel, mégis úgy néz rá, mint valamely korábbi bűnöd gyümölcsére. Ha a kétségbejtő félelmek vagy káromló gondolatok által kísértene, ezek nem a te bűneid, de lehetnek büntetései előbbi bűneidnek. És ezért meg kell aláznod magad Isten hatalmas keze alatt. Amikor olyan kísértések gyötörnek, hogy, miként Dávid mondja, lelkedbe hatolnak, amikor az ördög káromló gondolatokat dob szívedbe, ezek az ő bűnei, de a te fenyítésedre szolgálnak, és méltán vannak Istentől rád rendelve. Meg lehet, Isten elleni zugolódásoddal megsértetted az Urat, és ezért fenyítéseként sújt téged így. S ez a vessző, ha keményen fáj, a te vétkedbe volt belemártva, és Istennek a te ostobaságod és hiába valóságod ellen felgerjedt atyai haragjának a gyümölcse. Mert Isten így nyilatkoztathatja ki haragját, hogy átad téged a kemény fegyelmezésre, hogy ekképpen kísértve és zaklatva légy a sátántól. Már most a te kötelességed, hogy mélyen átérezd bűnöd, és mondd, mint Sion mondta az ő nyomorúságában, Jeremiás irámai 1.18, igaz ő az Úr, mert az ő szava ellen rugódozta. És kutassuk fel, és távolítsuk el a bűn okát, amikor Isten ránk szabadítja a sátánt. Pál hamar felismerte, mint ahogy Isten veszélye világosságot hoz magával, amikor zaklatva volt a sátán angyalától, azért volt ez küldve, hogy felettével ne bizakodjon. 2 Korintus 12.7. Már most az, ami Istent felingerelte, hogy eként fenyítsen bennünket, megismerhető olykor annak az időpontnak a megfontolásából, amikor egy kísértés meglepett bennünket. Ha nyomában jár valamely közvetlenül azelőtt történt vétkünknek, úgy az az a bűn, mely miatt meg kell aláznod magad előtte. Vagy megismerhető a rossz lelki állapotról és hangulatról, melyben a kísértés talált téged. Mint Pál szíve valószínűleg fel volt fuvalkodva, s el volt bizakodva a lelki eredményekkel. Ezért engedte rá Isten a sátánt. Máskor felismerhető magából a kísértés természetéből. Mert Isten a büntetéseket a bűnhöz méri, és megfelelően sajátos orvosságot ad minden egyes betegségre. Vagy másként a bűn fel fog merülni, a lelkiismeret munkája nyomán, és megsebződik miatta a szíved, mint ahogy nagy viharban, ami alul volt, felül kerül. Vagy Isten felfedi azt az ő lelke által, amikor elmész hozzá, és őt megkérdezed. Amikor a kísértés fájdalmas és keserves, menj Istenhez, és mondd: Uram, miért van ez így velem? Jób 34:31-32. Bizony az Istenhez így való szólani: elszenvedem, nem leszek rossz többé. Amit át nem látok, arra te taníts meg engemet. Ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem. Imádkozz titkos bűnöt felfedéséért, és hogy az Úr nyilatkoztassa ki, mi a célja ezzel az eljárásával. És most, amikor megtaláltad a bűn okát, ez az utasítás, hogy távoztasd el az okot, mert amíg az el nem távozik, Isten folytatni fogja a büntetést. Még ha imádkozunk, küzdünk és tanácsot kérünk is, terhünk továbbra is megmarad, míg a bűnt meg nem üldököljük bennünk, noha bizonyos mértékben eltávolíthatja is szívünkről.